istened a világ lett, elfoglalt a szívedet, mégis az enyém volt. Szívedet fordulszlak, soha el nem felejtem, újra Mina!
magasság könnye hull. A szivárvány kapujában ül az Úr. Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik. Csodára az ember fiára, kezeire nyírott hajára. Csodára az ember fiára, kezeire nyírott hajára. Krisztus a király, nézzétek feláll, hangosan kiált, halljátok a királyt, akinek lelke szomjasan ég, jöjjön én hozzám és igyék, hozzám jöjjetek, bennem higgyetek, és forrás támad, élő víz árad belőletek. Krisztus a király, nézzétek feláll, hangosan kiált, halljátok a királyt.
Kedves magyar testvéreim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm a megtisztelő felkérés és meghívás lelkipásztor testvéremnek. És hát azt kell mondanom, hogy mondhatni mindez egyfajta forradalmi lépés volt a részedről, mert az én személyem hát bizonyos körök részéről persona non grátának minősül egy jó ideje az egyházon belül, és ugyan van lehetőségem arra, hogy általam Isten kijelentéséből megértett életigazságokat továbbadjam saját gyülekezetemben, és hát azon kívül szerte hazában, a Csonkoltonban, meg határon túl is, de egyházon belül gyülekezeti meghívásoknak igen ritkán tudtam eleget tenni, és hát ifjúsághoz szólni pedig még kevésbé volt módom és lehetőségem. A hazatérés templomában egy ideig a Teológiai Akadémia ifjúságához is szólhattam, a másodéves teológus hallgatókhoz, de aztán igen rövid időn belül úgy döntött a akkori egyházvezetés, hogy először az volt a magyarázat, hogy hát második évfolyamon még nincs szükség külső homiletikai gyakorlatra, aztán igen hamar kiderült, hogy mindez meglehetősen álságos volt, és hát következő évtől kezdve mégiscsak szükség volt rá, csak éppen nem a mi egyházközségünkbe jöttek akkor már a teológus hallgatók. Mindezt azért tartom fontosnak előre bocsátani, mert gondolom, hogy az én személyem jó néhányatok előtt nem ismeretlen, bár nem biztos, hogy jól ismertek, sőt garantálom, hogy nagy valószínűséggel nem jól ismertek aszerint, ami rólam megjelent a elmúlt időszakban, nem csak a közelmúltban, már inkább a komoly múlt áll mögöttem, de még nem tartom magamat különösebben idősnek, és egyelőre még nyugdíjba vonulni sem készülök. Nem is lehetne, nem is tudom, mennyi a lelkészeknél a És 40 évig, úgy, hát akkor még van előttem komoly pálya, bízom benne. A mai előadásomban feladatom az, hogy sötétségből a világosságra vezető isteni kijelentést hirdessem, de tulajdonképpen e tekintetben semmi többet nem tehetek, és nem több a feladatom, mint minden egyes lelkipásztornak, hiszen Krisztus szent kijelentése szerint vallom én magam is, hogy sötétségből a világosságra a népet csak a lelkipásztorok vezethetik ki, akik erkölcsből mutatnak neki példát. De miért bárki engem klerikalizmussal vádolna, sietve hozzáteszem, hogy a kálvini egyetemes papság rendjében értem én a lelkipásztori papi hivatás, ahogyan ti már ezt jól tudjátok, fiatal embereként, hölgyeként, hogy a kálvini egyetemes papság tekintetében mindenki egyfajta papi élethivatást végez, és mindenkinek megvan a feladata a tekintetben, hogy Isten életigazságait megélje, és azt valóságossá tegye, kézzel foghatóvá tegye és hirdesse. Én Jézus megkísértésének a történetén keresztül szeretném összefoglalni mindazt, amit én megértettem Isten kijelentéséből, hogy megértsétek, hogy miért képviselem azt, amit képviselek. Egyelőre még kisebbségben az egyházon belül úgy tűnik, bár ilyen közvéleménykutatás sem készült az egyházon belül, hogy ki mit gondol arról, amit én eddig közéleti szerepállásom során kifejtettem, de meggyőződésem az, hogy amit eddig kifejtettem, az előbb-utóbb szükségképpen polgárjogot kell, hogy nyerjen az egyházon belül. Jézus megkísértésének története azért alapige, mert ha a sötétséget és a világosságot, annak találkozását vizsgáljuk, akkor nyilvánvaló, hogy a legplasztikusabb kijelentéseket azokból az igei részekből nyerhetjük, ahol a testre töltött világosság, megváltó úrunk, az Úr Jézus Krisztus találkozik a sötétség fejedelmével, képviselőjével, a sátánnal, az ördöggel. Hát több ilyen találkozás van, de a legelső találkozás és a legmélyrehatóbb igei üzeneteket közvetítő és a csokorba szedő kijelentés mindenképpen Jézus megkísértésének a története. Már csak azért is, mert a reformátori jelmondatok, amelyeket szintén nyilvánvalóan ti ismertek már, azokat fogalmazza meg végső soron Jézus a kísértő kísértéseire adott válaszaiban. Amikor elmondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Istennek szájából származik, akkor Isten kijelentésének a fontosságára hívja fel a figyelmet, és elsőbbrendű voltára, tehát a lelki értékek előbbre való voltára az anyagi, materiális értékekkel szemben. Ennek a reformátori igei elmondata nem más, mint sola scriptura, egyedül a Szentírás, egyedül a Szentírás tekintjük hitünk és életünk zsinórmértékének. De azt is tudjuk, hogy ez a kijelentés úgy teljes, hogyha elmondjuk ennek kapcsán, hogy itt Jézus nem csak azt mondja, hogy igével él az ember, és nem kenyérrel, mert akkor nem a ige teljességét közvetítjük, hanem ezzel Jézus azt is mondja, hogy kenyérrel is él az ember, nem csak igével. És ennek a egységét, tehát a materiális, anyagi javakhoz fűződő viszonyunkban a lelki értékeknek a megtalálását és képviseletét, és a lelki értékek felől, szellemerkölcsi értékek felől történő szemléletét a anyagi, materiális világnak, ezt adja számunkra Jézus egész kijelentése, Isten országa titkait felfedő csodálatos hegyi beszéde, minden egyes tanítása, gyógyítási történetei, de a szenvedés történet maga is nyilvánvalóan, és ad a feltámadásos életerő, amelyet velünk közöl. Ha az egyház életét nézzük, akkor kimondhatjuk, hogy tagadhatatlanul, hosszú évszázadokon keresztül, de mondhatjuk, hogy 2000 év keresztény egyház története támasztja alá döntően. Az egyház az éppen akkor hangsúlyozta túl a lelki értékeknek a fontosságát, amikor a lelki értékeket azzal képviselte volna igazán hitelesen, hogyha az anyagi, materiális vonatkozásokban teljes egyértelműséggel vállalta volna az isteni életigazságok melletti kiállást. Ezért mondhatta Lenin egyház kritikájában azt, hogy a vallás az ópium a népek féken tartására. Mert az egyház sokszor ilyen fájdalomcsillapító injekció gyanánt hivatkozott az örökkévaló lelki értékekre, és a testi szükségletek megelégítésének a fontosságát azt mellékesnek tekintette, ha nem is tekinthette mindenesül annak, gyakorlatilag megoldást nem kínált az egyház népének, és a világban sem hallatta a hangját e tekintetben, azt a bizonyos prófétai hangot tagadta el, és ezáltal az igazságtalanság képviselői szabadon garázdálkodhattak és fosztogathatták, a népet alázhatták meg, zsigerelhették ki, és mintha a legtermészetesebb lett volna az, hogy az egyháze tekintetben közvetlenül nem avatkozik a társadalmi történésekbe, mert hát az már a szakrális Isten céljaira elkülönített szent szolgálatát profanizálta volna. Tudjuk jól, hogy ma is megvan ennek a magyarázata, a tekintetben, hogy az egyház ne politizáljon, a lelkész kiváltképpen ne politizáljon, ne avatkozzon bele a napi politika ügyeibe és dolgaiba. Tagadhatatlanul nagy veszély az minden egyes esetben, hogyha az egyház úgy gondolja, hogy megoldhatja a világ gondjait az isteni kijelentés alapján itt és most. Hiszen ebben az esetben nem vesz tudomást arról a életrendről, amelyet Isten kijelentésében egyértelműsített. Ugye Jézus maga mondta, hogy az én országom nem e világból való. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy Isten országát, ami szent lelkesült akaratunkkal sem tudjuk megvalósítani, azt csak Isten tudja megvalósítani az ő szent végzése szerint, és tudjuk, hogy ez akkor valósul meg, amikor visszajön ítélni eleveneket és holtakat, amikor Isten lesz minden mindenekben. De ez nem azt jelenti, hogy a keresztény embernek ne kellene törekednie a társadalmi igazságosságra, hogy szó nélkül hagyhatná mindazt, ami égbe kiáltó igazságtalanság, hogy ne kellene e tekintetben szót emelnie. És hogy minél konkrétabb legyen, és ne csak teológiai gondolkodás szerint elvont a előadásom, e tekintetben is egy példát hadd mondjak, közelmúltbeli példa. Akkor, amikor a kúria meghozta az állásfoglalását a deviza hitelesek, károsultak kapcsán, és közölte, hogy mindezek a szerződések, amelyeket a bankok kötöttek, tudjuk, hogy érdemi tájékoztatás nélkül, hát nem nevezhető annak, hogy lábjegyzetbe, apró betűvel némi figyelmeztetés volt, de egyébként deviza fedezetese volt a virtuális pénzvilág szokások szerinti, belső szabályozása szerinti minimális fedezetese volt meg ezeknek a kölcsönöknek, deviza alapú kölcsönöknek, amelyeket kihelyeztek, sőt kifejezetten ajánlottak. Nos, amikor a kúria meghozta a maga döntését, hogy ezek a szerződések nem ütködnek jó erkölcsbe, akkor én őszintén vártam az Anyaszentegyház hivatalosságainak az állásfoglalását arról, hogy jól értelmezi-e a kúria a jó erkölcsöt. És persze van egy világi törvény szerinti jó erkölcs kategória, de azért az egyháznak arra kell törekednie, hogy a világi törvények, az állami törvények és az egyházi vonatkodású törvények, és különösképpen Isten törvénye, ami az egyházon belüli törvénykedésben garantáltan meg kellene, hogy jelenjen, az ne fényéni távolságba kerüljön egymástól, hanem éppen, hogy minél inkább közel kerüljön egymáshoz. Ha volt helyzet, amikor az egyháznak meg kellett volna szólalnia jó erkölcs tekintetében, és ha úgy teszik egyfajta tanmesét, de hát nyilván nem mese, habbal, hanem épp ellenkezőleg egy igazi, Istentől vett kijelentés szerinti idealista tanítást adni a elfogadhatatlan realitásra rámutatva ebben a helyzetben, az éppen ez volt. És nem szólalt meg a Anya Szent Egyház tekintetben, nem csak a református, a katolikus, az evangélikusre, de mondjuk mi reformátusok nem mentegetőzhetünk, és nem takarózhatunk azzal, hogy hát ők se szólaltak meg, ugye? Mert a református egyház vallja magáról büszkén, hogy az ige egyháza, ugye? És azért valljuk ezt, mert a reformátor hitvaló elején az ige hirdetést állították a hitéletnek a középpontjába. A Isten tisztelet középpontjába, de a kegyes életgyakorlat középpontjába is. És hogyha Isten igéjéből merítünk, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Istenek szájából származik, akkor mondhatjuk azt, hogy például Latin Amerikában az a fajta szociális, társadalmi felszabadítási teológia, ami ott polgárjogot nyert, annak megvan a maga egyoldalúsága, de hát szeretnénk mi abból egy olyan kicsiny rész, ami a mi kegyetlen áll lelkesültségünket helyre tenni, és ne vigyük el azt a igei látást, amelyet Istentől nyertünk, egy teljesen olyan légüres térbe, amivel nem tudnak mit kezdeni az emberek. Hát várhatjuk mi, hogy a templom falai közé eljöjjenek a népek, és érezzék azt, hogy van remény, van táblat, van lehetőség arra, hogy életük jobbá váljon, de hogyha az egyház maga e tekintetben nem egyértelműsíti, hogy ő nem e világi hatalmak alá vettetett, és e világi hatalmi érdekekkel szemben is képes állást foglalni, hogyha ezt az egyház nem tudja hitelesen képviselni és felvállalni, akkor nem csoda, hogy a népszámlálási adatok azt mutatják, amit mutatnak, ugye jó egy évtized elteltével, mintegy harmadával csökkent azoknak a száma, akik magukat a történelminek mondott, bevett, úgymond bevett keresztény felekedetekhez tartozónak vallották. És az én tevékenységemről sok mindent el lehet mondani, de úgy vélem, hogy ezt bizton állíthatom, és keresztényi alázattal teszem ezt, és azzal, amit Pál apostol mond, maradéktalanul vallom ezt saját életemre nézve, hogy bűnösök közül első vagyok én, de hogy nem engem terhel a felelősség döntően, és semmiképpen nem kizárólag azért, hogy harmadával csökkent a magukat kereszténynek vallók száma ebben a hazában, az bizonyos. Nem mondjuk ki, hogy azokat terheli a felelősség, akik képtelenek arra, hogy földi, evilági hatalmasságokkal, ha kell szembeszegülve is, következetesen vállalják Isten kijelentését, annak életigazságát. Mert az életigazságot nem csak magamra nézve kell vállalnom, és ez az elsőrendű. Ugye, ha magamra nézve vállalom, akkor vállalom a saját családi életemben is. Pál apostol kijelentését idézem megint, ismeritek, ha valaki saját háza népére gondot nem visel, mi módon visel gondot Isten Anya Szent Egyházára. De hogyha ezt én megtettem, akkor innentől kezdve nem korlátozhatom Isten igényének kijelentését a saját család életemre, tovább kell lépnem. Földi élethivatásom további területein is. És teljességre kell törekednem. A krisztusi missziói parancsolat szerint is. Gondoljunk csak a Márk evangéliuma szerinti Jézusi erre vonatkozó kijelentésre. Menjetek el szélesebb világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Az egész lakott földre szóló isteni üzenet teljességével és annak igényével kell, hogy fellépjen a hitvalló ember. Abban a pillanatban, amikor lemondunk erről a teljességről, gyakorlatilag az egészről mondunk le. A törvény vonatkozásában is Jézus mondja, a törvényből egy jóta, egy pontocska el nem múlik, míg mindenben nem teljesedik. Hogyha valaki egyet megront a parancsolatokat, a legkisebbet megrontja, az egészet megrontja. És hogyha valaki a legkisebbekről mond le, ugye, akkor már Isten szeretetét tagadja meg. Ezt a teljességet, amelyet a legfőbb parancsolat is elénk tár, Isten teljes szívből, lélekből, elméből, erőből történő szeretetes, ebből következő ferebaráti szeretetet, második parancsolatot, ez kell, hogy meghatározza a mi hitéletünket. Nyilvánvalóan szociális igazságosságért történő küzdelmünkben soha nem tévezhetjük szem elől, még egyszer hangsúlyozom azt, hogy nem az ilyen irányú küzdelem fogja elhozni a békesség korszakát. Sőt, azt is tudjuk, hogy történelmi léptékekben sokszor nem kifizetődő ennek az alapvető életigazságnak a térben és időben történő vállalása. Édesapám mondta mindig figyelmeztetésül nekem is, amikor igencsak erőteljesen és még ifjontibb lelkesedéssel háborodtam fel az igazságtalanságokon, és próbáltam ellene lépni és tenni, hogy hát azért ne feledkezzek el arról, másokat is figyelmeztetett tekintetben, hogy Istennél egy nap, mint ezer eszendő, mint egy nap, de például Dózsa György esetében bizony fél évezrednek kellett eltennie ahhoz, hogy mindazt, amit Dózsa György képviselt, azt igaznak ismerje el az utókor. Merje elismerni igaznak. Hát, hogyha ezt nézem, akkor való igaz, hogy indokolt az egyház óvatossága, hogy meddig merészkedik a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelemben. De hát erre nézve is egyértelmű Isten kijelentése. Félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe a ti üdvösségeteket. Hát mit ér az olyan egyház, kérdezem én, amelyik földi világi hatalmasságoktól fél, és láthatóan fél, és mindig hivatkozik a külső szervezeti keretek megőrzésének a fontosságára, de végül a belső tartalmat hanyagolja el, vagy adja fel éppenséggel, ahelyett, hogy Istentől félne, mert egyedül az Isten félelem az, ami feje a bölcsességnek. És nem szolgáltatunk két úrnak, Istennek vagy a mammonnak. Én mind a mai napig őszintén nem értem azt, hogy ez miért kérdés még egyházunkon belül. Persze aztán tudom, hogy hát nem a hold túloldalán élünk. Azt is tudom, hogy az egyház is benne él ebben a világban. És Jézus maga is mondta, mennyei atyához imádkozva, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy szabadíts meg őket a gonosztól. De hogyha benne élünk ebben a világban, akkor a gonosszal szembeni küzdelmet kell vállalnunk. Ez a küzdelem is kettős. Ugye van, amikor veszek kell maradnunk, mert az Úr hadakozik érettünk. Amikor ne állj ellen a gonosznak, hanem a gonosz jóval győz meg. Máskor pedig ellen kell állni a gonosznak, és a gonosz elfut tőlünk. És hogy mikor melyik a célra vezető, kérem szépen erre nincs ilyen értelemben recept, hanem kizárólag Isten kijelentése mutatja meg akkor, éppen akkor, abban a szent pillanatban, hogy mi a helyes feladat és látás. A második kísértés, az tulajdonképpen ehhez kapcsolódik, illetve a kísértésre adott Jézusi válasz. Amikor is a küzdelmet a sátán megpróbálja már eleve letudni, azzal, hogy bennünket arra ösztönöz, hogy adjuk fel. Jézus esetében is megtette mindezt. Ráadásul a Zsoltárost idézte, ugyebár, hogy amikor a templom ormára állítatta, hogy vesd alá magadat, mert meg van írva, Isten az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordodnak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Tehát Isten kijelentését kiragadva, hamisan idézve, magát, Istent, Isten egyszülött fiát, a Szent Háromság egy örök és igaz Isten második személyét próbálta arcátlanul az ördög rávenni arra, hogy önpusztító halált halljon, és nem engesztelő, megváltó, egyetlen, egyszer és tökéletes váltsághalált. És hányszor követi ezt el? A kereszténység maga? Hányszor esik abba a bűnbe, amelyet Isten egyszülött fia teljes demonstratív hitvaló egyértelműséggel utasított vissza? Hányszor mondják azt nekünk, hogy hát telik az örökké valóságból, és tudomásul kell vennünk, hogy hát valamit meg lehet lépni, valamit nem lehet meglépni, és előbb-utóbb kiderül, hogy éppen azt lépetik meg velünk, amit az ördög kívánt, és elég egy lépés, és már is zuhanunk lefele. És amikor a lefele zuhanás egyértelmű tényé válik, akkor pedig jönnek a olcsó kegyelmet hirdetők, mondván, hát a Jóisten eddig is megtartott bennünket, ezután is meg fog bennünket tartani. Megint édesapámra hadd hivatkozzak vissza, ő mondta a magyarság demográfiai katasztrófába hajló helyzetéről, az, hogy végveszély érzet nélküli önpusztításunkat ahhoz lehet hasonlítani, mint annak az embernek a viselkedését, aki kiugrik a századik emeletről, a felhőkarcolóból, és még a második emelet magasságában is úgy vélekedik, hogyha eddig nem történt semmi, után már nem is lehet. Tehát amikor a lefele zuhanás tényét sem kívánja az ember elfogadni, hogy minél kézzelfogható legyen ez személyes példán keresztül is. Mondjuk ki, hogyha valaki beteg lesz, ott abban a lelki drámában bizony jelen ad a rész, hogy mennyiben tudja ezt a tényt elfogadni, feldolgozni, mennyiben dolgozza fel. Mindannyian tudjuk, hogy meg fogunk halni, és maradandó városunk. De akkor, amikor oda kerülünk, hogy szembesülhetünk ezzel, van még időnk rá egyáltalán, hogy szembesülhetünk vele, mert ez is kegyelem, tegyük hozzá, mert átgondolhat az ember még az utolsó utáni pillanatban is, és a pokol kapujára van felírva, hogy késő. Nagyon nagy kérdés az, hogy amikor ezzel szembesülünk, akkor a szembesülés ez milyen fokú és milyen mértékű. Nem elég itt tudni, ugye itt is tudni kell. A heidelbergi kártya tekintetben tökéletes látás ad nekünk, hogy a hit az bizonyos ismeret, de szívbéli bizodalom is. Bizonyos ismeret, szívbéli bizodalom. Tehába ad a bizonyos ismeret, ha nincs szívbéli bizodalom. És a emberekről tudjuk, ugye a morfológia áldása mindez, hogy milyen, igen? Elemcsere. Elállítottam?
Nem, az elemet ki kell csinálni.
Elemcsere.
Két vége felé.
Miért még teljesen lemerülnék? Kezdhetem? Igen, tehát folytathatom. Tehát ott tartottunk a bizonyos ismert szívbéli bizodalom kapcsolatánál, hogy a modern pszichológia óta tudjuk, hogy az ember az érzéki, értelmi, érzelmi és intuitív viszonyulásokon keresztül érintkezik a külvilággal is, önmagával is, és Istennel is. És Isten igéjéből önismeretet, valóságismeretet és Istenismeretet nyerhetünk. De ezeket mind-mind érzékeinken keresztül nyerjük meg, érzelmeinken keresztül nyerjük meg, értelmünkön keresztül nyerjük meg, és intuíción keresztül nyerjük meg. Sokszor az intuíciót lebecsüljük, pedig mindaz, amit a legkevésbé tudunk meghatározni, sokszor azt közvetíti a lényeget. Ez az a bizonyos hatodik érzék, amikor ráérzünk a lényegre, amikor kifürkészhetetlen módon, de mégis Isten szent lelkes sugallata megmutatja számunkra azt, hogy mi a helyzet, és adott helyzetben mi lenne a helyes teendő. Isten a maga szent lelkes világosságát ezeken a területeken keresztül közli velünk. És nagyon lényeges, hogy egyik területet se hanyagoljuk el. Például az értelem vonatkozásában is édesapám gyakran idéz ezt az alapvető igazságot, hogy Istennek nincs szüksége a mi tudásunkra, de még kevésbé van szüksége a mi tudatlanságunkra. És hát minden haja szála az égnek állt, amikor egy-egy ige hirdetését követően jött hozzá egy-egy jó szándékú szívvel, lélekkel a gyülekezetért, az egyházért áldozatkészen tenni képes, hát tényleg a leginkább az elismerés hangján említhető hívő lélek, és közölte, hogy hát ez így nem helyes, ez a ige hirdetés, mert Isten igéjét Isten igéjével kell magyarázni. Velem kapcsolatosan mondjuk ezt már meg se kísérlik, de azt viszont igen, hogy amikor én különféle klasszikus idézetekkel kívánom alátámasztani az igei mondanivalót, akkor közlik, hogy én úgymond kiragadom azt az eredeti szöveg környezetéből. Hát tudjuk jól, hogyha valakit idézünk, akkor mondjuk műfeji képtelenség, illetve az egész életművét beidézni. Az adott művet se lehetséges beidézni teljes egészében, mert hogyha ezt megtennénk, akkor hát Fidel Castro-i hosszúságú beszédből állna az igehirdetés. Ráadásul fénykorában, ugye amikor 6-8 órás beszédeket mondott, tehát rettenet. A lényeg azonban az, hogy ilyenkor persze mit tett az ember? Próbál védekezni, és próbálja elmagyarázni, hogy amit ő úgymond kiragadott, az nem hasraütésszerű kiragadás volt, hanem éppen a illető életművéből következő lényegnek a megragadása. És hogyha jártak előttünk hitvallók, voltak előttünk nagy szellemek, akik messze több kegyelmi ajándékot kaptak, mint mi, akkor ezt alázattal el kell fogadni, el kell ismerni, meg kell ismerni ezeket a gondolatokat, el kell sajátítani, és ha arra van képességünk, hogy elsajátítsuk, és továbbadjuk, akkor ezt tegyük meg. Szabó Dezső kapcsán én számtalan idézetet idézem, persze nem csak Szabó Dezső kapcsán, félreértés ne essék, tehát nem vagyok a magyar irodalom, művelődés, történet, kultúrtörténet tekintetében annyira egyoldalú, ahogyan azt sokan beállítják. Tagadhatatlan a nemzeti radikalizmusnak a szellemi atya, mindenképpen a nagy kálmista Lángelme, Szabó Dezső volt. És ennek kapcsán közölték velem hivatalosságok, hogy hát egyrészt egyoldalúan ragadom ki a mondani valóját, és nem az egész Szabó Dezsőt hirdetem, és tartottak is ennek kapcsán Szászon egy olyan református értelmiségi konferenciát, ahol külön téma volt az egész Szabó Dezső. Csak az a gond mindezzel, minden presszis csatát teljességgel félretéve, hiszen ez nem presszis kérdés, hogy most e tekintetben ki ad, aki az igazságot szólja, és ki ad, aki a részigazságot, vagy féligazságokat, vagy áligazságokat, és sokszor a féligazság tudjuk a legnagyobb hazugság. Az a gond, hogy ezek az emberek, ezek az álértelmiségiek, ezt kell, hogy mondjam, akik így érvelnek, azok gondosan ügyelnek arra, hogy csak a veleje, a lényege legyen kihagyva. Például többek között Szabó Dezső életművéből. Ma már lehet beszélni Szabó Dezsőről, lehet beszélni Nyírő Józsefről, Tormai Cecilről, Vas Albertről is, de hogyha bizonyos vonatkozásokat, ami lényegi üzenet az ember egy ad egyben közvetítene, akkor nem lenne publicitása. Mint ahogyan nekem nincs is, mert én ezeket közvetítem. És nagyon kevesen vannak, akik a református egyházon belül vállalják ezeknek az íróknak a szellemi örökségét, és azt hitelesen kívánják továbbadni. Hát itt elmondhatom, ez a gyülekezet, a Pest Erzsébet központi gyülekezet ifja is tudják, hogy Takaró Mihály, művelődés történész, mindezt megteszi, és forradalmi munkát is végez e tekintetben. Nem véletlenül volt hihetetlen hisztéria abból, hogy a második Orbán kormány ideje alatt Hoffmann Rózsának köszönhetően egyébként, a sokat szidott Hoffmann Rózsának köszönhetően a nemzeti alaptantervnek fakultatív részévé váltak ezen írók, illetőleg a munkásságuk. Mert a nemzeti idegen oldal az azt se bírja tolerálni, hogy fakultatív módon bárki megismerhesse ezeket az üzeneteket. Mert bizony a világosság így működik a sötétségben, elég egy kicsiny rés, a sötétség falán, és akkor a világosság az áthatol rajta, és a sötétség fala mögött kiárad. És nekünk ilyen réseket kell ütnünk a világosság képviseletében. Erről az jut eszembe, hogy Gyöngyi nővérem elemezte egyszer egy családi ebédnél az én igehirdetéseimet és a nővérem igehirdetéseit. És nővérem, hát nem árulok el titkot, gazdag illusztrációval szokta ellátni az igehirdetéseit. Ezek a homiletikában tudjuk közösen, ezek az úgynevezett ablakok, és ablak nagyon sok minden lehet. Tehát hétköznapi példa, irodalmi, kultúrtörténeti, teológiai példa, maga a Szentírásból vett idézet is tulajdonképpen ilyen ablaknak minősül, és így tovább. A lényeg, hogy a nővérem igehirdetését én hasonlítottam ezen családi ebédnél némi szemtelenséggel egy olyan üvegpalotához, felhőkarcolóhoz, ahol minden ablakból áll. A Gyöngyi nővérem erre megszólalt, hogy igen, igen, nekem viszont csak lőréseim vannak, közölte. Hát igen, valóban ügyelni kell arra, hogy ne csak lőréseink legyenek, meg ne csak üvegpalota legyen az igehirdetésünk. A helyes arányt megtalálni sokszor ténylegesen nehéz, meg hát különféle kegyelmi ajándékok vannak ezen a téren. De egy bizonyos, hogy az nélkülözhetetlen, hogyha látjuk a masszív sötétséget különféle formába megjelenni, például az intellektuális bestelenség világbajnokainak manipulációi révén, idézett megint édesapámtól, akkor nem tehetünk úgy, hogy eleresszük a fülünk mellett, és nem foglalkozunk vele, mert ez egy nagyon képlékeny talaj, és veszélyes. Hanem éppen ez egy óriási kihívás, és igenis foglalkozni kell vele. És hogyha a második kísértés üzenetét nézzük, akkor pontosan az a lényeg, hogy minden egyes ilyen kísértésben egy olyan kihívást kell látni, amire helyes választ kell tudnunk adni. És hogyha a helyes választ megadjuk, akkor az életmentő. A mi életünkre nézve, egyénileg és közösségileg is. Ha viszont nem találjuk meg a helyes választ, az meg katasztrofális következményekkel járhat, és jár is garantáltan, hogyha Isten akaratával menetelünk szembe. Egyébként ennek kapcsán hadd mondjam, hogy például a nemzeti radikális körökben kiváltképpen elterjedt az a gondolat, hogy miután ugye a magyar őstörténet területén nagyon sok mindent a hivatalosságok, a Magyar Tudományos Akadémia intézménye nem enged megismerni, ezért is fókuszálnak nagyon sokan a magyar őstörténetre, hogy abból népük igazi múltját ismerhessék meg. De nagyon sokan ezt túldimenzionálják hatás-ellenhatás alapján, ahol eljutnak már odáig, hogy a magyarság az 40 ezer éves, vagy 50 ezer éves, és hogy velünk semmi baj nem történhet, hiszen ha 40 ezer évig, vagy 50 ezer évig megvoltunk, hát akkor ezután is megleszünk. Ez tipikusan az a látás, a sötétség képviseletének a kiárasztása, amit édesapám eden felhőkarcolóból kizuhanó ember kapcsán mondott. Hát hiába van előttünk gazdag történelmi múlt, és hát elég lenne ezer évről beszélni, én úgy vélem, és az abban megélt kegyelmi csodákról, hogy Isten hogyan tartotta meg a népünket, hogy hogyan gondoskodott arról, hogy mindig voltak olyan emberek, akik a kritikus helyzetben kézbe tudták venni a nép sorsának az intézését, és megragadták azt az egyetlenszerű lehetőséget, ami a megtartás irányába hatott. Gondoljunk csak a második honalapításra, ugye, a tatárjárás követően, amikor már a nyugati krónikák azt írták, hogy Magyarország nem létezik, elpusztult, kész és vége. És hány ilyen helyzet volt? De ezeket, ha felsoroljuk, ez sem jogosít fel bennünket arra, hogy azért, mert Isten megtartott bennünket rendkívül kritikus helyzetekben, most is meg fog bennünket tartani. Főképpen, amikor a kritikus helyzet azért áll elő, mert az önfeladás útjára léptünk. És ez az önfeladás, testvéreim, ez abban a ördögi indulatban gyökerezik, ami Isten kegyelmére hivatkozik, de valójában véve Isten kegyelmét leolcsósítja, és nem megfizethetetlenül drága kegyelemként fogadja el. Ebből következik a harmadik kísértésnek a igei mondani valója, az, hogy akkor, amikor torz szemléletre jutunk az ördögnek köszönhetően, az ördög képviselőinek köszönhetően, akkor ez a torz szemlélet ez egészen odáig tudja a lelki alkatunkat torzítani, nem csak egyénileg, hanem közösségileg is, hogy végül mindazt, ami istené, azt nem istennek tudjuk be, hanem az ördögnek. És ezért képes arra az ördög, hogy még Jézust is úgy vezeti a magas hegyre, hogy megmutatja neki a világ minden országát és adott dicsőségét, és közli vele, hogy mindeneket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Miközben a második kísértésnél a jézusi válasz az éppen azon reformátori jelmondat ige igazságát tükrözi, hogy szóla grácia, szóla fide, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, ugye, mert megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Tehát a kegyelemből hitáltal történő megigazulás az, ami lehetővé teszi, hogy a végveszély érzet nélküli önpusztítással szemben Isten életakaratát képviseljük és szolgáljuk. A harmadik kísértésre adott jézusi válasz, az viszont egyértelműen a legklasszikusabban ismert reformátori jelmondat, Soli Deo Gloria, egyedül Istené legyen a dicsőség. Mert megvan írva, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Mi csinál a sátán? Újra és újra? Személyes életünkben is? Azt kínálja fel sajátjaként, ami nem az övé, hanem Istené. És ezzel próbál bennünket bűnre rávenni, rábírni. A életellenes szemléletben is ez jelenik meg, amikor ugye azt hirdetik a feministák, ugye, hogy a hasam az enyém. És kivonjuk Isten uralma alól. Pedig sem a hasa nem az övé, sem a méhe nem az övé, hanem Istené. Mindestől kizárólagosan Istené vagyunk. És hogyha bármit kivonok Isten uralma alól, oda garantáltan beteszi a ördög a maga szőrös mancsát vagy patáját. Nem marad az a üres tér légmentesen. Nem. Be fogja tölteni az űrt az ördög maga. És ennek kapcsán látjuk, hogy milyen következményekkel jár mindez. Egyébként világméretekben. Nagyon lényeges, hogy az Istennek kizárólagosan dicsőséget, tisztességet és hálaadást adó kegyességi életformánk, az egyértelművé váljon a világ számára. Az egyház esetében olyan szolgálat kell, hogy történjen minden egyes vonatkozásban, amiben kiderül, hogy az egyház az nem hasonlítható egyetlen egy világi intézményhez sem. Az a gond, hogy gyakorlatilag a torz szemlélet az kettős módon jelenik meg ma az egyház vonatkozásában. Egyrészt az egyház maga is úgy jelenik meg a világ előtt, mint egy hatékony érdek érvényesítő szervezet. Hát nem így kéne megjelenjen, hanem úgy kéne megjelenjen, hogyha nem érvényesül a földi, evilági, intézményesített, jól felfogott érdeke, akkor is szólja Isten életigazságát, ugye? Mert a térdeire kényszerített egyház volt mindig a legerősebb. A másik oldalról pedig a világ maga is sokszor úgy tekint az egyházra, éppen ezért, mint nem pusztán egy érdekérvényesítő szervezetre, hanem mint egy szolgáltató intézményre. Én belvárosi lelkipásztorként sokszor találkozom ezzel, hogy egy Budapesten általános jelenség, de ott, ahol mondjuk egy gyülekezetnek nincsen igazán saját területe, van nekünk, csak kicsi és főként hivatali negyed. Annak idején a mi gyülekezetünket a trianoni békediktátum következtében hazánkba menekült, úgynevezett optánsok összegyűjtése miatt alakították ki, és a fasori református, illetve Kálvin téri református gyülekedet területéből kapott egy kis részt a szabadságtéri egyházközség. Nos, ott, ahol nincs igazán saját terület, ott inkább előfordul az, hogy hát jönnek, mennek a hívek, ma már nem ez a helyzet, de korábban így volt, hogy kiki a saját képére és hasonlatosságára keresett lelkipásztort és gyülekezetet. Az, hogy keresők vagyunk, az, hogy meg szeretnénk találni azt a lelki otthont, ahol igazán otthon érezzük magunkat, biztonságban érezzük magunkat, és épülni tudunk, hangsúlyozom, ez a lehető legtermészetesebb, és a szabad döntés lehetőségét, amelyet maga Isten biztosít számunkra, szabad akarat szerint, ezt a legmesszebb menőkig keresztény emberként mindannyiunknak, így nekem is tiszteletbe kell tartanom. De nagy baj az, amikor a saját igényeinket vetítjük rá az egyházra. És amikor a világi életben történő forgolódásunknál is nem az a döntő, hogy én mit adhatok a közösségnek, hanem a közösség mit adhat nekem. Az összes választási kampány mondjuk ki, hogy erről szól. Mit ad nekem a hatalom a maga asztaláról morzsaként, ugye? Mit nyerhetek én ezzel? És e szerint mérlegelek. Nem az szerint mérlegelek, hogy ki az, aki olyan hívó szót közvetít felém, ami alapvető értékrend szerinti meghatározottsággal engem is bevon a munkába, mert erre már szinte igény sincsen. Ez a fogjuk meg és vigyétek esete, ugye? És osz a gyülekedeti életben is tapasztaljuk ezt. Amikor a szolgálatkészség szorul háttérbe. Amikor észreveszi az ember, hogy a munkatársa az egyre inkább belefásul a munkába, és már nincsen benne az a lelkület, ami a túlcsorduló lelkület a tekintetben, hogy ő maga keresi, hogy mit tehet még, hanem úgy érzi, hogy hát ez neki már sok, és annál rosszabb nincsen, ugye, mint amikor egy egyházi szolgáló válik mérhetetlenül neurotikussá, ugye, és kimenekülne a világból, ha emberrel találkozik. És hadd mondjam, hogy volt nekem olyan lelkipásztor ismerősöm is, aki már idős lelkipásztor, egyik egy nagy tudású ember volt, de róla aztán közismert lett annak ellenére, hogy a felesége minden női fifikát bedobott és bevetett, hogy ez ne tűnjön fel, hogy mennyire nem kívánt ő már emberekkel találkozni és beszélgetni. Hogy mennyire nem tartott igényt arra, hogy korábbi gyülekedeti tagok megkeressék. Egyszerűen azért, mert telítődött, és nem olyan értelemben telítődött, hogy a túlcsorduló jellegűvé vált, hanem egyfajta lelki szemetes ládának érezte saját magát. Ezért fontos az, hogy például a lelki pásztornak is legyen, mint tudjuk, lelki gondozója. Tehát akivel megoszthatja a kétségeit, bizonytalanságait, gondjait. Nagyon lényeges, hogy e tekintetben a lelki pásztor olyan lelki alkatú legyen, aki nem szégyelli mindezt megtenni. Ugye? Mert hát sokszor ez presszis kérdés is bizonyos esetekben, ugye, hogy kivel, miként, hogyan, és bizonyos helyzetben nem mindegy, hogy valóban kivel mit osztunk meg. De nem tanácsolnám egyetlen lelkipásztornak sem, ugye, hogy a saját belső bizonytalanságát azt úgy egyetemlegesen a saját híveire árassza rá, mert hát akkor hogyan várhatna a hívek serege, a szentek közössége megerősítést a lelkipásztortól. De tagadhatatlan, hogy a igazi testvéri munkatársi közösség mutatja meg igazán, hogy mit jelent például az által már említett Kálvini Egyetemes Papság rendje. Hogy a testvéri közösségben ott nincs semmi olyasmi, amit a szőnyeg alá kellene söpörni. Amit mindenestől meg lehet beszélni, meg lehet tárgyalni, töviről hegyire, vitatkozni is lehet természetesen annak érdekében, hogy konszenzusosan szülessen meg a döntés a gyülekedet életében. Nos, a lényeg, hogy a világi érdekérvényesítő attitűddel és a szolgáltató intézménnyel szemben az egyháznak azt a hivatását kell betöltenie, amit Krisztus hármas tisztet áll elénk. És hogyha bármelyik tízből eltagadunk, akkor csorbát szenved az evangélium hirdetése. Mert szóltam itt már prófétai hang eltagadásáról. De hát mondjuk ki, hogy a papi tiszt vonatkozásában is vannak olyan vonatkozású területei az egyháznak, ahol bizony ennek a papi tisztnek a betöltése is komoly sérelmet szenved. És itt nem csak az erkölcsi tisztaság képviseletére gondolok bizonyos területeken, a saját házam népe gondviselése tekintetében, különösképpen aki vezető tisztséget tölt be, hogy valóban példamutató legyen az élete, hanem többek között arra is, hogy az élet szentségének a védelme vonatkozásában egyértelműen merjünk állást foglalni. Függetlenül attól, hogy a hazugság gépezete minek fog bennünket minősíteni és titulálni. Erről még részletesen fogok szólni a záró részénél az előadáson, de mindjárt befejezem, ígérem. A harmadik rész a királyi tiszt. Az is sérelmet szenved minden egyes esetben, amikor a szolgáló egyház attitűdjét vesszük fel kizárólagosan. Az egyház természetesen szolgál, de nem kiszolgál. Ugye a szolgál teológiája ezért volt mindestről fals. És a királyi tiszt azt jelenti, hogy a hitembere, a keresztény hitembere meg van győződve arról, hogy egy győztes ügyet képvisel, ami nem itt és most fog győzelemre jutni, de előbb vagy utóbb mindenképpen győzni fog. És hogyha ezzel a lelkülettel szolgálunk, akkor a uralkodó Krisztus is látjuk. És az uralkodó Krisztuson keresztül látjuk azt a hatalmat, amely messze fölötte áll a földi világi hatalmasságoknak. Hát tragikus az, amikor a lelkipásztorok a saját palástjuk árnyékától is megijednek már, vagy a reverendájuk árnyékától, nem tudom, hogy a reverendák mekkora árnyéka van, palásnak inkább. Ahelyett, ugye, hogy megmutatnák, hogy ők nem félnek, mert csak Isten félik. A Betlen Gábori igei jelmondat alapján, az Isten velünk, kicsoda ellenünk, nincsen senki, bizonyosan nincsen. Ha félelemmentes életet élünk, akkor ezt következetesen kell tennünk. És csak is ezzel tudjuk szerintem igazán megragadni az embereket. Mert ha ők észlelik rajtunk, hogy mi tartunk valamitől, ami ehhez a világhoz köt, akkor mennyiben lesz hiteles a szolgálatunknak a többi része, ami egyébként ténylegesen az örökké valósághoz kötne bennünket. Ezért fontos az, hogy ilyen értelemben a hitvalló ember a isteni életigazságok vállalásával egyfajta erődemonstrációt végezzen. És ez nem blöff, mert egy csúzling nincsen, és ne is legyen, ugye? De azért hadd mondjam, hogy keresztény hitvallóként tekintünk azokra az elődeinkre, akik bizony nem csak csúzlival rendelkeztek, hanem fegyverrel is, és így próbálták saját népüket védeni, és ezáltal voltak életpártiak. Ma pedig már az ő példájukat hát nem is lehet úgy említeni, mint igazán keresztény példát. Ennek hasonlóan hadd mondjam, hogy például, amikor Marosvásárhelyen voltam a Vártemplomban ifjúsági lelkész, még lelkészi szolgálatomnak a kezdetén, na akkor kifogtam egy ifis csapatot, és hát gondoltam én, hogy hát mindazt, amit megértettem az isteni kijelentésből, édesapámnak a tanítása révén, és azt én továbbadom. És ott például közölték, hogy Petőfi Sándor nem volt megtért ember. Hát ha valamire nem számítottam Erdélyben, az éppen ez, ugye? Ahogyan Babis mondja, ugye Petőfiről az erdélyi síkon a dicsőség soha nem múló egébe tűnő ifjú és szabad Petőfi Sándor. És hát ennyit erről a Barguzini történetről, meg hogy nem Segesváron halt, meg stb., de ígérem, hogy erről nem fogok előadást tartani most. Viszont a Petőfis lelkület az mindenestül krisztusi lelkület volt, hiszen a isteni szabadság élménynek a legplasztikusabb, legkézzelfogható bizonságtételét adta. És miközben más könnyet sem mert adni, mi vérrel áldozunk neked, mondta a szabadság istenének, de annak az Istennek, akiről Isten kijelentése mondja, hogy alad Úrnak lelke, ott a szabadság. És azok az ifjak pedig a saját köldöküket nézegették bűnbánó módon, de hát mennyiben volt az a bűnbánat életre vezető, hogyha egy ilyen kegyességi rövid zárlattal egy rendkívüli lángelmét, aki nem csak a szellemi igazságokat mondta ki, hanem a kimondott szó mellett vállalta az önfeláldozást is, ugye csak így kézlegyintéssel elintézünk, hogy ő nem volt megtért ember. Hát a lelkek megítélése az ugye Istenre tartozik, és van természetesen e tekintetben is lehet judíciuma a hitvalló embernek, de akkor a teljes ismeretet szerezze be az érintett szeméről, és utána merjen ítélkezni. Ami a Solideo glóriás szemléletet illeti, a hármas krisztusi tisztnek a követése és kiteljesítése az végső soron maradéktalanul az egyházat az egyház fejéhez vezeti. Hitünk szerzőjéhez és bevégezőjéhez, az Úr Jézus Krisztushoz. És ezért a negyedik igei jelmondat is megjelenik Krisztus megkísértésének a történetében, a Solus Christus, egyedül a Krisztus. Mégpedig úgy, hogy angyalok jönnek és szolgálnak Jézusnak. Ott már csak Jézus van, és a ő isteni dicsőségének az elővételezése megjelenik a megkísértés történetét követően már közvetlenül. Tehát nem később, hanem Isten kijelentése egyértelműsíti, hogy egy olyan döntő próbát állt ki, ami onnantól kezdve egyértelműsíti, hogy a döntő küzdelmet is végig tudja vinni. És végső győzelem majd akkor lesz, amikor új eget és új földet várunk, melyben az ő igazság alakozik, de a döntő vereséget Jézus a Golgotai kereszten azért mérhette a sátánra, a sötétség fejedelmére, a hazugság atyára, a diabolosra, a minden szétvetőre, káoszteremtőre, mert ezt a döntő próbát kiállta. Erről aktuálisan annyit, hogy Krisztus egyetlen egyszeri és tökéletes áldozata, központi üzenete az Anya Szent Egyháznak. Ezt a központi üzenetet éri ma a legnagyobb támadás azzal, hogy egy nép hamis kiválasztottság tudatát és pénzhatalmas szolgáló szenvedés kultuszát Krisztus egyetlen és tökéletes áldozata piedesztájára játsszák fel. És ez nem azt jelenti, hogy az érintett nép, történetesen én kimondom a zsidóság szenvedése vonatkozásában, ne lenne feladata a hitvalló embernek a múlt helyes feltárása, az azzal történő helyes szembesülés, a felelősöknek a megnevezése, a kegyeletteljes együttérzés. De tudnunk kell, és ez örök igei figyelmeztetés, a szenvedés nem feltétlenül vezet közelebb Istenhez. A szenvedés vagy közelebb vezet Istenhez, és akkor krisztusibbá válunk, mert érezzük életünk egyetlen tökéletességét, hogy Istenre szorulunk. Vagy pedig eltávolít Istentől, megátalkodottá válik a mi szívünk, önistenítővé válik a mi szívünk, és innentől kezdve úgy véljük, hogy ha mi szenvedtünk, szenvedjen más is. Vagy a mi szenvedésünk a number one szenvedés, a többi pedig futottak még kategória. A mi szenvedésünk egyetlenszerű, a többi pedig hát néven nevezhető éppenséggel, csak mi véletlenül se teszünk soha egyetlen lépésre annak érdekében, hogy az is néven neveztessék. Mindig mi vagyunk áldozati szerepben, és ha véletlenül egy emlékmű bennünket nem áldozati szerepben tüntet fel, akkor Észak-Sarkától Tűzföldfokáig, naptámadattól napenyészetig antiszemitizmus üvölt Júda minden oroszlánya, idézett Szabó Dezsőtől. Hát, ez az, ami nem járható út, kedves testvéreim. Mert minden ember lehet áldozat is, de lehet tettes is. Minden nép kerülhet áldozati helyzetbe, de lehet elkövető is. Lásd most Gáza. És lehet itt magyarázni, ró is konta mi, miért és hogyan. De azért a számok, a tények, azok e tekintetben kérlelhetetlenül mutatják, hogy milyen felelőssége van az Anya Szent Egyháznak abban, hogy ezt a torz szemléletet segítette polgárjogot nyerni, sőt, mi több, szinte egyeduralkodóvá válni. És ebben egyházi személyek is közreműködnek, és minden személyeskedés nélkül én meg kell említenem egy szolgatársamat. Egyházi vezetőket azért nem említek, mert akkor újabb egyházi eljárás indul ellenem, és most már ez tényleg nem hiányzik. Meg egyébként is hagyok másnak is terepet e tekintetben. De Balogh Zoltán református szolgatársamat Úr Jézus Krisztusban, emberi erőforrások csúcsminisztere, éppen mostani hír, nem sokára a roma holokausz áldozataira fog emlékezni. Hát, a mindenható Istennek hálát adunk, hogy mindezt megteszi, és helyes, hogy megteszi. De hogy tudja ő megtenni mindezt, amikor egy aktuálisan folyó népirtás kapcsán nem szólal meg? És nem mondhatja, hogy nem lenne feladata, hogy mi köze hozzá, mert nem itt történik. Mert egyrészt, amit említettem, a föld végső határáig hirdetendő Isten üzenetről, mindenért, az egész teremtett mindenségért egyen-egyenként is felelősek vagyunk, de aki közszereplő, csúcsminiszterként ráadásul, annak kiváltképpen feladata van, és főképpen egy olyan embernek, aki egyébként az egyházon belül és azon kívül is azt szolgálta, azt képviselte, hogy minden egyes vonatkozásban teljes egyértelműséggel Izraelnek van igaza. Most ezt nem mondja, és mondhatjuk, hogy húha, hát ez dicséretre méltó. De nem az, mert meg kéne szólalnia. A népirtás idején kell megszólalnia. Hát hogyan lehet itt bárkit a múltra nézve pellengére állítani, hogy miért volt részvétlen a második világháború idején, a zsidóság vészkorszaka idején a zsidóság kapcsán? Amikor most meg egy aktuális népirtás kapcsán ugyanez a részvétlenség történik. És e tekintetben számára nem mentség az, hogy más sem szólal meg. A római pápa sem szólal meg. Hát mennyiben erkölcsképző szerv e tekintetben az egyház? Erre mondta édesapám, hogy sajnos megrohasztott erkölcsképző szerv ez idő szerint az egyház. És hogy ez lehetőségként fennáll, ezt maga Jézus mondja, ugye, nem csak önmagáról mondja, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága, hanem az egyházról is mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ennek vonatkozásában mondja, hogy ha benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Amikor az egyház sötétséget áraszt ki magából. Nem egyszerűen eltakarja a világosságot, ilyen is van, gondoljunk a kis Sámuel történetére. A pap visszaküldi aludni, amikor az Úr angyala megszólítja. Számtalanszor a pap eltakarja a világosságot. Van ilyen. József Attila is azt mondta saját keressége szerinti egyházáról, a görög keleti egyházról, hogy abban papot talál, de Istent nem. Bizony, ez sokszor a papok töredékessége és bűne miatt van így. Én mindig mondjuk, hogy nem a papot kell szemlélni, de sokszor a papot kénytelenek szemlélni, a hívek meg a papot hallgatni. Na tényleg mindjárt befejezem. A lényeg, hogy amikor nem egyszerűen eltakarja a világosságot a lelkipásztor a nép elől, hanem kifejezetten sötétséget áraszt ki. Erre is hadd mondjak egy példát. Ökumenikus imahét, belvárosban, Kálvin téren, 4 vagy 5 évvel ezelőtt, időérzékem nincs sok, igazán, azt érzékeltitek. És 4-5 évvel ezelőtt, és ott egy nyugdíjas lelkipásztor, katolikus volt történetesen, de mondjuk ki lehetett volna református is, vagy evangélikus is, a drezdai terrorbombázást, azt, ez egy ablaka volt az ő ige hirdetésének, de abszolút sötét ablak, vakablak. A gonosz elleni küzdelem szükséges áldozatának tekintette. Hát ennyit a krisztusi emberség képviseletéről. Ahogyan gázai gyermekek százainak a pusztulását szükséges áldozatnak tekinti a szionista hatalom. És nem igaz az, hogy aki a zsidóság szerepvállalását Isten örökkévaló ütterve szerint úgy tekinti, hogy minden engedetlenség ellenére, de az mégiscsak Istenre utal, és azt kívánja célozni a szolgálatával, hogy minél több zsidó ember rátaláljon a kegyelem forrására, ahogyan a zsidó származású Pál apostol mondta, hogy átokká is kívánna válni, csak hogy népe Krisztusban üdvösségét megnyerhesse. Nem igaz az, hogy e tekintetben az egyetlen járható út az, hogy egy ilyen terrorállamot támogatunk. Én nagyon jó kapcsolatban vagyok a Neturei Kártával. Ezek a rabbik egy ortodox, autentikus, ortodox zsidó vallási mozgalmat vezetnek. Ők a mostani gádai öldöklés vonatkozásában kiadtak egy nyilatkozatot, még ezt sem lehet olvasni a Reformátusok lapja a címlapján, de sehol a világi sajtóban sem Csepregi Botond nem közül a református.hu-n, szemben a ellenem szóló aláírás gyűjtésekkel, dupla zárójel, hogy haraggal és dűvel írták alá levelüket, ezek a rabbik, azzal, hogy nem tekintik zsidóknak azokat, akik ezt az öldöklést végrehajták. És mi van ezzel szemben itt hazánkban? A Dohány utcai zsinagógában két egyháznak mondott szervezet, a Mazsihisz és a Híd gyülekezete nyíltan, teljes egyértelműséggel a népirtó Izrael mellé áll. Miközben neki tudniuk kell, hogy Izraelben vannak olyan ellenzéki emberek, elhallgattatva, köztük egy izraeli tábornoknak a fia is, aki tökéletes logikával vezeti le azt, hogy mi az oka annak, hogy az izraeli társadalom jelentős része támogatja a szionistákat. Kérem szépen, a hamis kiválasztottság tudatot, ha mi tovább tápláljuk és erősítjük, mi is bűnrészessé válunk ebben. Nem hamis kiválasztottság tudatra van szükség, nem pénzhatalmat szolgáló szenvedéskultuszra, hanem minden nép szenvedésének az olyaté megértésére, hogy tudjuk, minden szenvedés Krisztus szenvedésében nyeri el végső, örökkévaló távlatú értelmét, és arra a kiválasztottságra, ami egyértelműsíti, hogy minden nép csak is Krisztusban, Krisztusra nézve lehet kiválasztott, minden nép. Magyar is, zsidó is, cigány is, szlovák is, ukrán is, román is, szerb is, minden hozzánk különösképpen közel álló nemzetiséget, kisebbséget megemlítve. Krisztusban. És nem tudom, hogy tudjátok-e azt, zárásképpen, hogy milyen missziói feladat vár még ránk. Nem azt mondom, hogy ez az én kegyelmi ajándékom lenne, de szívesen részt veszek benne a Ne Törődj Karta égisze alatt is, ha kell, hogy a II. Világháború óta Európában és így Magyarországon is gyakorlatilag tiltott a zsidó misszió. Milyen abszurd ez, nem? Hogy mond, az ő meggyőződésüket, lelki érzékenységüket ne sértsük. De hát mi másról szól az evangélium, mint elsőrenden zsidó misszióról? Hiszen hát őket próbálták megragadni, megtéríteni a zsidó származású apostolok. Hát hogyha akkor is tiltott lett volna a zsidó misszió, akkor a föld végső határáig nem terjedt volna az evangélium. És tudjuk, hogy az ő engedetlenségük, ami engedelmességünknek volt az előfeltétele. És ezért nem pálcát törünk felettük. A mostani torzult lelki alkatukban sem tisztelt a kivételnek, mert hangsúlyozom, hogy vannak. Hanem éppen az ő engedetlenségükből okulva Isten könyörületét kérjük, rájuk nézve, és hálát adunk Istennek, hogy mi engedelmesek tudunk lenni, és a 10 parancsolatot maradéktalanul be akarjuk tartani. De mondjuk ki, gyilkos indulattal szemben csak akkor tud például a mi népünk eredményesen küzdeni, hogyha Isten életpárti indulatát veszi el, és saját magát legalább nem pusztítja, mert azért a zsidóságról sok mindent el lehet mondani, de azért azt nem, hogy magát pusztítaná, ahogyan mondjuk ki, hogy a palesztinokról sem lehet ezt elmondani, és ezért is lesz nekik jövőjük. Végezetül ennek reményében Ady Endrét hadd idézzem, aki a magyar-lengyel történelmi párhuzam kapcsán írta azt le, hogy Isten vidám ura föld fölött, Lengyelországot, a Polónia, a vidám rabok, störött sajkások víg hajója, a Visszulánál hajdans, ma is tépázsdalos halászok ülnek, s Polóniának asszonyai új és új lengyelt egyeszülnek. Halad a Visszula, s gyermeket a lengyel asszony ad örökké. Miért hát a haláljelszava a sírból száró soha többé? Boldog hajó a vén gája is, ha rajta gyermekek is futnak, és nincs ott pokol, és nincs ott halál, ahol dalolni, szülni tudnak. Isten vidám ura a föld fölött, minden fajzatnak üdvössége, az Isten élet, halleluja, és az életnek nincs soha vége. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Kacsó Pongrácz, Rákóczi megtérése című daljátékából egy szép ismert, idősebbek számára ismert, de nem baj, ha ti is ismeritek, betétet szeretnék előadni. akiről ugye hát nem Kacsó Pongrácz, hanem második Rákóczi Ferenc, aki római katolikus volt, mondta a református Németh László, hogy ő a legvonzóbb magyar. Ugye, aki 1711-től végül is 1735-ben bekövetkezett, április 8-án nagypénteken bekövetkezett haláláig, hát több mint ugye 23 évet bujdosásban töltött. Fülembe csendül egy nóta még, így szunnyadott már a szívemben rég. A dajka nóták emlékek él, egy árva népről buzsdalt regél.
Megint azt mondom, mint az előző három előadó esetében, hogy használjuk ki azt a lehetőséget, hogy találkozunk ilyen emberekkel, és kérdezzük őket bizalommal és bátran, és őszintén, tehát akár szóban, akár írásban, legyetek kedvesek ezeket a kérdéseket föltenni. Mennyi most az idő?
Pont fél.
Fél van? Akkor értelemszerűen 3-4-kor találkozunk a Szent Hajlékon.
Uram, közel voltam hozzá, mégis elszakadtam. Megbollottak hűségemet, neved megtagadtam. Halálomnak harmadnapját, ráadolnak a fényen. Halálomnak harmadnapját, sírva hajtok tél.
Bátran kérdezzünk.
Addig is még bebátorodtok a könyvről annyit, hogy édesapámnak az első igehirdetés sorozata a szabadságtéri hazatérés templomában került már halálát követően nyomda alá rendezésre, könyvformájában kiadásra. Döntően édesanyám munkáját dicséri, mert közben működtünk mi is édesapám lelkész gyermekeiként, és ekkor tapasztaltuk meg azt, hogy ő milyen nagy munkát végzett azzal, hogyha egy igehirdetés sorozatát kívánta szóbeliségből írásbelivé tenni. Ez bizony komoly munka, és hát nyilván mi magunk nem tudtuk azt pontosan ugyanúgy, ahogyan ő vitte volna ezt végbe, de igyekeztünk éppen ezért lehetőség szerint minél inkább a szóbeli elmondott igehirdetés szöveghez hülyen ragaszkodni, és új református hiszeket szívni, ez egy KT igehirdetéses sorozat, az apostoli hitvallásnak a igei igazságait veszi végig, lekcióval és alapigével, és ezt ajánlom akkor nővéremmel közösen a ti figyelmetekbe. Egyébként készül egy újabb igehirdetéses gyűjtemény, amit Jób könyvéről mondott el. Nagyon kevesen prédikálták végig Jób könyvét, és éppen amit az előadásban említettem, a szenvedés kultúráról, a szenvedéshez történő viszonyulásról, úgy vélem, hogy ez döntő igei üzenettel bír és jelentőséggel, ha majd megjelenik ez a kötet, és hát ez is része lehet annak a bizonyos zsidó missziónak is, amit említettem, mert hát a Ószövetségnek egy döntő jelentőségű könyve, és a szenvedés kapcsán alapvető igei látást adó kijelentése jó könyve. És hogyha van esetleg kérdés, nem muszáj, akkor szívesen válaszolok természetesen.
Nekem nem kérdésem az, hogy hogyan látod azt, hogy nem van a szegeznek?
Nyugodtan, megtisztelsz. Fiatalabbnak érzem magam.
A mai egyházi irányultság, illetve a mai világi irányultság tekintetében van esély, reális esély arra, hogy az egyház mindenki, vagy ha haladunk esetleg jelenlegi tendenciák mentén, akkor az milyen eredménye fog járni, és nagyjából mennyi időben?
Hát édesapám gyakran idézte Ravasz püspököt arról, hogy Ravasz püspök úr élete végén mondta azt, hogy élete legnagyobb tévedésének tartja azt, hogy azt gondolta, hogy lehetséges az egyház megújulása a világi élet, az állam megújulása nélkül, és ki kellett mondani azt, hogy sajnos nem lehetséges. Ezt a látását jó apám osztotta, és sajnos a helyzet az nem, hogy javult volna, vagy javulna, hanem tovább romlik. Ennek az oka az, hogy az állam maga alágyűrte bizonyos vonatkozásokban az egyházat magát. Tudjuk, hogy jogilag az állam és az egyház szét van választva, gyakorlatilag azonban ez mégsem működik így. Nem azért, amit az állam és az egyház szétválasztására előszeretettel hivatkozó egyház ellenes körök állítanak, mondná, hogy az egyház az állami támogatásokat fogad el, és állami támogatásokból él, és ez helytelen, és tartanák el őket a hívek, mert azt mind tudjuk, hogy a hívek is az esetek első többségében adófizető állampolgárok, és ezáltal hozzájárulnak ugye az állami intézményeknek a fenntartásához, és az egyház meg olyan funkciókat vállal fel, ami számos esetben éppen az állam számára
létfontosságú, legalábbis kiegészítő jelleggel bíró szerepvállalás. Döntően azért van ez az alávetett állapot, mert mondjuk ki, hogy a kommunizmus idején a totalitárius állam kiépítette a maga egyház felügyeleti szervét, az egyházi ávót, az állami egyházügyi hivatalt, és hadd mondjam, ha már édesapámat itt többször kénytelen vagyok beidézni, és felidézni az ő egyház kormányzói munkásságát is, hogy ő volt mindmáig az egyetlen olyan egyház kormányzó püspök, aki a zsinati lelkész elnöksége idején, 6 évig volt ő a vezető püspök ilyen értelemben, az alatt 3 belügyminisztere is volt az országnak, most lényegtelenek a neveket tekintetben, mind a 3 belügyminisztert, akik sorba hivatalba jöttek egymás után, megkereste, ebből volt 2 Orbán kormánybeli belügyminiszter és 1 Horn kormánybeli belügyminiszter. Mindenket megkereste azzal, hogy az egyházra vonatkozó iratanyagokat adják ki, az állam adja ki az egyház számára. Ő, amikor püspök lett, akkor is fontosan tartotta hangsúlyozni, hogy nem azzal a céllal kell ezzel a múlttal történő szembesüléssel foglalkozni egészen idáig, tehát az iratanyagok feldolgozását is beleértve, hogy bárkinek a haja szála görbüljön, vagy hogy az egyházból kirekesztessék az, aki gyengének bizonyult, vagy ne a Úristen ráadásul még túl is teljesítette a normát, hanem azért, hogy az egyházi szerepvállalók ne lehessenek az állam részéről zsarolhatóak. És azt gondolom ti is tapasztaltátok az elmúlt évek során, hogy a világi életben egyébként hogyan csöpögtették, szellőztették meg egyes emberektől, hogy ügynök volt. Most is van egyébként egy ilyen, ugye éppen az egyik kinevezett miniszter azt nem kapcsán. Tehát az egészből az következik, ugye, hogyha akarom vemhes, akarom nem vemhes, valakiről kiderül, valakiről nem, de annak is ára van, hogyha valakiről nem derül ki, ugye? És ha az aktáját megfelelő helyre teszik el. Ez egy komoly gond és probléma. Az egyház maga ezzel foglalkozott aztán. A Dunamelléki Egyházkerület, még édesapám püspöksége alatt hozott egy olyan szabályrendeletet, ez a második püspöki ciklus a végén volt, amiben a önátvilágításhoz kötötte az egyes egyházi tisztség, közegyházi tisztség betöltését. Az önátvilágítás azt jelentette, hogy az állam lehetővé tette az önátvilágítás magát. Hát ez is egy érdekes történet, hogy ez hogy valósult meg, de nem kívánom ennyire részletesen elmondani a történetet, magát. Egy biztosan a lehetőség az végül adva volt és biztosítva volt. Volt benne némi szerepem, mert akkor még képviselő voltam. Egy biztos, hogy a zsinat titkos szavazással leszavazta annak idején az, hogy egy ilyen szabályrendeletnek jogérvényesítő hatása legyen az egyházi tisztításnál. Tudni kell, hogy az egyházi törvények értelmében, eljárásjog tekintetében például akkor lehet titkos szavazást ellenelni, hogyha személyi vonatkozású. Hát ez nem volt személy vonatkozású, hiszen nem lehetett tudni azt, hogy kit érintett, legalábbis hivatalosan. De akik tudták magukról, hogy érintettek, azok hát titkos szavazással, hogy ne név szerint állítsák ki magukról a bizonyítvány, ezt a lehetőséget elvetették. És azóta van egy múltfeltáró bizottság, amelyik állítólag heroikus munkát végzett az elmúlt évek során, és ennek a heroikus munkának az eredménye az, hogy most már bizonyos vonatkozásai nyilvánosságra is kerülhetnek mindennek. Mióta erről megvolt a zsinati elnökségi sajtótájékoztató, azóta se tudok én magam erről. Volt más dolgom is valóban a múlt időszakban, néhány eljárás indult velem szembe, de azért eljutott volna hozzám, hogyha valami érdemleges a nyilvánosság elé került volna, így belső egyházi nyilvánosság elé. Ez a legfőbb gátja, mondjuk ki egyrésztől, annak, hogy az egyház megújulása érdemben méreható módon történjen meg. A másik része pedig az, hogy sajnos egy ilyen terhes, magunkkal szipelt múltbeli árnyal nem véletlenül jön aztán egy következő árny, mert ma már nem, meglátás az, hogy nem ad a legnagyobb gond, hogy hány állami egyházügyi hivatal kiszolgáló személy besugó volt, annak idején az egyházon belül is van most is esetlegesen pozícióba, hanem hogy van egy másik ügynökhálózat is. Itt ezen a héten szó volt, gondolom én, mert a címe az előadásának, Rakvai Ernő előadásának is ezt mutatja, szabadkönyvességről. Van bizony egy ilyen szabadkönyves ügynöki hálózat is, azt nem lehet felfedezni az AEH-s iratanyagokba, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az egyházon belül nem csak olyanok végeztek szolgáltat és töltöttek be vezető pozíciót, akik az AEH fele jelengettek, hanem kérem szépen ezt a Szabad Európa Rádió mondta be annak idején, és erre én magam is fölfigyeltem, pedig akkor még kamasz gyerek voltam anno, hogy három ávós tiszt is volt a református egyházon belül. Ávós tiszt papi Balázsba, de ávós tiszti minőségbe. Tehát az államvédelmi hatóság embereként. És ezek közül az egyik, nem akarok nevet említeni, mert már egyikük se él, és mindazt, amit elkövettek, azt tényleg bízunk Isten ítéletére és Isten könyörületére, de ezek közül az egyik például hosszan irogathatott a reformátusok lapjába látszólag sötétséget oszlató, világosságot nyújtó üzeneteket, miközben másnak nem volt megnyilvánulási lehetősége, már a rendszerváltás, úgynevezett rendszerváltás utáni időszakra értem ez. Most a régi múltbeli örökség és ez a szabadkönyves ügynöki hálózat az egzisztenciális függőségi rendszerrel együtt, ami a világi életben és érvényesül az egyházi életben, mondjuk így gúzsba köti jelentős részt az egyházat. Ennek ellenére az általános tisztújítás rendjében mégis van lehetőség azért választásra. A más kérdés, hogy ez a választás is korlátozott hatékonyságú lehet, mint a világi életben is. Mert ugye nem mindegy, hogy például kibirtokolja az egyházi médiát, hogyan jelenik meg a szerepvállalása, mit mondanak el magukról, meg másokról, ugye? És az döbbenetes számomra például, hogy nem csak a internacionális hirdeti, hogy a múltat végképp eltörölni, hanem az egyházon belül is a közelmúltra nézve is egy gyakorlattá vált. Például a Dunamelléki Egyházkertnek van olyan kiadványa, amiben mondjuk édesapám püspökként meg van említve, nyugodtan mondhatom fiaként is, elfogultság nélkül, nagyon is reálisan, hogy egy 12 év püspökség alatt, amit ő képviselt rendszer, váltó püspökként, az egyházi intézményrendszer vonatkozásában és teológusként is, azért nem egy mondatocskát érdemel, hogy ő ettől eddig a püspöki tisztet betöltötte. És utána a következő egyház vezetés pedig minden egyes lépése tekintetében bemutattatja azt a munkát, amit elvégzett. Ugye pedig egy teljes áttekintésed egyébként a Duna mellék életéről az úgynevezett rendszerváltás időszakától kezdve. És hogy a múltat, a közelmúltra nézve is át lehet írni, édesapám tőkéspüspök kezdeményezésére hozta létre annak idején a egyetemes zsinatot, a Magyar Református Egyházat tanácskozó zsinatát. Persze a zsinat hozta létre már az egyes szervezetek, de hát úgy kellett a egyházak világtanácsával, a Református Világszövetséggel gyakorlatilag majd, hogy nem ökölharcot vívni annak érdekében, hogy ne tekintsék nacionalizmusnak, sovinizmusnak és revizionizmusnak a határokon átívelő egyház szervezeti egységesülési törekvés. Eddig került bele például a tanácskozó szó ebbe az egyetemes református egyházi zsinat intézménybe, a nevében. De amikor édesapámat kiszorították a püspökségből, és utána gyakorlatilag minden pozícióból az egyházon belül. Tehát a doktorok kollégiuma élén nem maradhatott, a ő általa kezdeményezetten megalapított Károli Egyetem óraadó tanára nem maradhatott, nem volt tanszékvezetője, tehát mindenhol utolérte őt a vattörzsi sovinizmusnak a gépezete. Akkor, amikor ez megtörtént, akkor alakultották meg a hivatalosságok, a mostani FHD vezetői garnitúra, a generális konventet. És úgy csinálnak, mintha ez lett volna a kezdeményezés maga, ami a Kárpát-medencei magyar reformátusokat világméretű távlat szerint is egységesítette volna. Én úgy vélem, hogy a ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot parancsolat, az erre is vonatkozik, hogy nem tagadom el az előttem járóknak az érdemeit, azért, hogy a saját érdememet feltüntessem. Én nem azt mondom, hogy aki a generális konventben gondolkozott, és azon a területen kívánt munkálkodni, annak a munkája az Isten előtt nem kedves, és nem építi a reformátusságot és a magyarságot, de hát azzal épül, hogy letagadjuk, hogy a másik meg, aki előttem járt, az már ugyanebben gondolkozott, és komoly üzemeket vívott annak érdekében, hogy létrejöjjön. De hogy ne csak a negatívokat említsem, én úgy vélem, a saját tapasztalatom ez, hogy például ellenem is ugye újabb és újabb eljárások indultak, de való igaz, hogyha az ember néven nevezi a dolgokat, és nem presszis csatát folytat, tehát nem azért nem hátrál meg, mert nem merné elismerni, hogy hibázott, vagy tévedett, hanem hogyha meg van győződve arról, hogy amit képvisel az igaz, és Isten lelkétől való, e tekintetben nem hátrál meg, akkor nem lehet vele mit kezdeni. Akkor igenis érvényesülni fog az alapvető életigazság. Tehát egyelőre azért az egyházunkon belül mondjuk ki, hogy azért még mindig van erkölcsi érzék, és ez az erkölcsi érzék, ez ha nem is jut olyan szintre, és nem is fejeződik úgy ki, ahogyan kellene, de azért az alsó rétegekben megjelenik. A gyülekezeteiben ír az egyház elvét, gyakran hangoztatja az egyház vezetés, a gyakorlatban nem egészen így működik. Én úgy vélem, hogy az egyház jövője az, hogy mennél inkább gyülekezeteiben éljen, és a gyülekezetek autonómiáját kell megerősíteni. Tehát nem azzal kell foglalkozni feltétlenül, nem kizárólagosan az, hogy ki milyen vezető pozíciót tölt be, bár nem lényegtelen, mert a gyülekezetek autonómiáját az elmúlt évek során éppen hogy megnyírválták. Ugye? Tehát egyfajta centralizáció valósult meg az egyházon belül. Azt kell mondjam, hogy bizonyos szempontból egyfajta rekatolizációs folyamat el. A másik oldalról pedig láthatjuk a lelkész és a világi elem, a paritásos egyház, ugye, alkotmányából következően a világi és a lelkész elem egyensúlyára való kényszeres törekvés, ami látszólag reformátori örökségnek a felvállalása, de valójában mivel mégsem az, mert miközben a lelki pásztor bármikor az egyházon belül fegyelmi felelősségre vonással lehet fenyegetni és vegzálni lehet, aközben a világi tisztségviselő gyakorlatilag nem számon kérhető, és szinte bármit elkövethet egy szolgáló, egyelőre még szolgáló és hivatalban lévő lelkipásztorral szemben. Hát úgy vélem, hogy ezen a két területen kellene különösképpen felrázni a egyházi közvéleményt, a társadalmi misszió mellett, amit a előadásomban említettem, és akkor várható érdemi változás. Szükség van a világi szerepvállalásra, de felelősséggel, ne csak a lelkipásztort lehessen felelőssé tenni mindenért, bár például egy gyülekezet életében. Az, hogy a lelkipásztor felel a egyházközség anyagi életét, persze, hogy felel. De azért nem a lelkipásztor a pénzügyi gondok, ugyebár, hogy ebben az esetben, hogyha valami adminisztratíve nem stimmel, akkor ilyen értelemben ne kizárólag a lelkipásztor legyen felelősségre vonható, hanem mondjuk a pénzügyi gondok is természetszerűleg. De ha a missziói életet nézzük, akkor ott se kizárólag a lelkipásztort szedjék elő, hogyha valami tanfegyelem szerint nem stimmel, hanem akkor mondjuk a missziói gondokot is egyfajta felelősség terheli mindenképpen. Persze nem mindegy, hogy kinek a mennyi vásáról van szó, de hát ez a másik, ugye, hogy itt van a tanfegyelem, ugye? hangsúlyozzák folyamatosan. Az én ige hirdetésemet, amit tavaly november 3-án mondtam el a Forti szobor avatása kapcsán, a tanfegyelem szempontjából kívánják most megvizsgáltatni teológiai professzorokkal. Hogy mennyiben mutatott a Fortira és mennyiben Krisztusra, erre mondani én kíváncsian várom, hogy annak a kormánynak az élete, aki egyébként magyar és zsidó mentőként Krisztusra utal, az arról való igehirdetés történetesen, amikor éppen a templom alapítására emlékezünk meg, az mennyiben evangélium ellenes, hitvallásellenes és egyház ellenes, hogy úgy hirdetem az igét, hogy a templom alapítóról is beszélek, és nem csak Krisztusról, de Krisztusra mutatva. De nincs igazán tanfegyeleme tekintetben sem, hiszen számos templomban sokszor még újszövetségi igéket se vesznek föl, számos olyan igehirdető van, aki még véletlenül se ügyelne arra, hogy Krisztusra mutasson az igehirdetése, hogy a végső kicsengése letagadhatatlanul és egyértelműen ez legyen. Hát szóval van mit tenni, de én azt mondom, hogy ez nem egy választásnak a kérdése, az bizonyos, hiába lesz most általános tisztítás, és nem is egy-két év kérdése. Még ez egy kicsit hangosabban.
A hitlekezetet.
Igen.
Hogy miben jelentetetlen az, hogy az egyéni szintű nyilatkozatokon túl az egyéni hívő ember számára miért veszélyes és káros?
Hát több vonalon káros. Az a rész, amit én érintettem, az mutatja, hogy milyen hatalmi háttér áll a híd gyülekedete mögött. Ami viszont a kegyességi irányvonal szerinti veszélyt illeti. Ugye a szekták azok, akik egyoldalúan értelmezve Isten igéjét kiragadva a kijelentésből alapigazságokat, rövid zárlatos üzeneteket fogalmaznak meg. A híd gyülekedetére ez például tökéletesen annyiban jellemző, hogyha valóban hiszel, akkor az úgy hat ki a te testi voltodra, hogy feltétlenül meg is gyógyulsz, ugye? Fizikálisan is például. Tehát ez is egy óriási veszély, ugye? Mert a hit mértékét azt a testi fizikális állapot szerint méri, és nem a ige teljességéből indul ki, ugye? Amikor az apostolnak is azt mondja a mindenható Isten, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. És mindaz, amit akkor képviselnek az anyagi terhek hordozásában, az rettentően meredek, több olyan lelki gondozói esetem volt, akik nem hídgyülekedetesek voltak, hanem a gyerekük volt hídgyülekedetes, és hogy hogyan zsarolták meg a szülőket a hídgyülekedete részéről, hogyan presszionálták, hogy pontosan fogalmazzak, mert a tized fizetése az presszióval történik. Ők úgymond azt mondják, hogy nem, hát senkit nem presszionálnak. Hát nyilvánosan nem annyira, de a háttérben viszont nagyon is, és olyan fiatalok, akik nem voltak keresők, ugye? És tőlük is elvárták azt, hogy akkor a szüleinek a tizede legyen befizetve, és sokszor olyan szituációkat eredményezett, hogy ténylegesen már az volt a kérdés, hogy a család tönkre menjen-e teljesen anyagilag, vagy pedig szétszakadjon a család maga. És nem tudom, hogy mi igaz ebből, mert e tekintetben hírzárlat van, de e tekintetben tettem én is lépéseket, hogy állítólagosan kifejezetten a híd gyülekedete tevékenységének köszönhetően pszichológiai szempont szerint és pszichiátriai szempont szerint károsultaknak külön részleget tartanak fenn a pszichiátrián. Ezt is meg kellene egyébként vizsgálni. Hadd mondjam, hogy a feleségemet és három másik képviselőtársát, jobbikos képviselőtársait fogta perbe a hídgyülekezete szektája, és azzal egyrészt a szekta minősítés ellen, hogy ők nem szekta, mert ők már ugye elismert egyházzá váltak, és fejenként mindegyiküket 2 millió forintra perli, pusztán azért, mert hatékonyan el tudták érni azt, hogy a világi törvény ugye a lehetővé tette, az oktatási törvény, de helyi szinten mozgósítva elérték azt, hogy több iskolát ne vehessen a híd gyülekezete saját kezelésbe. Valahol aztán meg tudták oldani kerülő úton, hogy mégiscsak megkapják mindezt jogi lépéseket téve, de mondjuk ki, hogy ez egy életveszélyes szekta a maga szemléletében, és hosszan lehetne még ezt sorolni, de a legéletveszélyesebb én úgy vélem az, amikor hajlandóak egy hamis kiválasztottságtudat alapján a legnagyobb embertelenséget is igazolni. És a Dohány utcai zsinagógát a mazsihisz hívei nem töltötték volna meg, hogyha a híd gyülekezete e tekintetben nem mozgósított volna. És ami a híd gyülekezete egyházként történő elismerését illeti, a KDNP-nek egy olyan egyházi törvénymódosító javaslata volt, amiben Keskei is jólakjon, Káposzta is megmaradjon, alapon különkedelte volna a történelmének mondott úgynevezett bevett keresztény felekedeteket, de létrehozott egy ilyen kategóriát, ami már szintén meredek, hogy kiemelten, társadalmilag kiemelten közhasznú tevékenységet végző egyház kategóriája, ebbe került volna bele a híd gyülekezete. De ez sem volt elég a hites szionista szektának, és hát megfelelő háttérbeli hatalmi nyomásra. Egy délután és este leforgása alatt az országgyűlésben lesöpörték a kisebbi kormányzó párt hivatalosan beadott javaslatát, és még aznap beterjesztették, gyorsított eljárásba megtárgyalták és jóváhagyták azt, hogy a híd gyülekezete is egy szinte kerül a többi egyházzal, református, katolikus, evangélikus egyházzal, meg a zsidó egyházzal, tehát a mazsisszel. Még hozzátenném ez az, hogy a híd gyülekezete ezek után felbátorodva képes volt arra, hogy egy református gyülekezetet istentisztelet alatt úrnapján, vasárnap délelőtt 10 órakor vegzáljon Németh Sándor Washingtonban cionista kongresszusi képviselők előtt tartott promóciós gyülekezete társadalmi a közhasznú misszióját bemutató előadásában elismerte, büszkékedett azzal, hogy a templom alapító és gyülekezet alapító Horthy Miklósra emlékező és szoboravató istentiszteletünk előtt ők szervezték a tiltakozást, ő így mondta a flashmobot, tehát villámcsődületet. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy nagyszerű, de lesz még villámcsődület olyan értelemben, amikor a világi bíróságokat el fogja marasztalni, mert ez volt az a pont, ami lehetővé tette nekem és gyülekezetemnek, hogy bepereljük a híd gyülekezetét világi bíróságon. És ahhoz, hogy elérjük azt, hogy a híd gyülekezete ne legyen egy szinten a történelmi egyházakkal, sőt egyházként se legyen bejegyezve, ahhoz az kell, hogy az alaptörvényt is módosítani kell, nem csak az egyházakról szóló törvényt. Ez pedig valószínű, hogy a jelenlegi kormányzat nem fogja megtenni, tehát ez is az evilági érdekeknek a érvényesülése az örökkévaló értékekkel szemben, ugye? És meg kell mondanom, hogy Balogh Zoltánt súlyos felelősség terheli ebben is, a híd gyülekezete egyházként történő elismerése kapcsán. A történelmi egyházak azzal védekeztek éppen onnan a háttérbe, hát hogy ők a KDNP-re bízták a tekintetben az érdekei képviseletét. Hát nem helyes ez, ugye ne világi pártra bízok, mondom én, aki voltam pártpolitikus, és az egyház tiltott el engem a pártpolitikai szerepvállalástól, de az egyház alapvető érdekeinek a képviseletét ne politikai pártra bízok. Ha egy politikai párt vállalja, nagyszerű, örömmel el lehet azt fogadni, de az egyház maga nem másra bízza, hanem ő maga vállalja fel. És akkor így történhetett meg az, hogy a hites szionista szekta hivatalos egyházként van elismerve.
És akkor mit vár, melyik kormány fog arra jutni, ha nem a
Hát az a gond, ugye, hogy aki megtehetné, az éppen nem, hogy nem teszi meg, hanem pont az ellentétét teszi. És azt kell mondjam, hogy ilyen értelemben ez ördögi szerepvállalás a érintett személyek részéről. Ugye, mert az ördög is átváltoztatja magát a világosság angyalává, és mondhatja magáról, hogy keresztény, meg nemzeti, ugye, és verheti a mellét, hogy ő a történelmi egyházak érdekeit milyen módon képvisel. És biztos, hogy képviselés bizonyos területen, mert amikor állami támogatást kapnak a gyülekedeteink, akkor képviseli, persze. Na de akkor minek tekintsük ezt? Esetlegesen júdáspénznek tekintsük? Hogy a lényeg tekintetében pedig hunnunk szemet az árulás felett? Mert való igaz, hogy van egy református lelkész, aki csúcsminiszter. És az ő kormányzati szerepvállása idején, az ő kormánya regnálása idején lett elismerve a híd gyülekedete. És ez a híd gyülekedete ma, a mostani napokban népirtást mer igazolni. És persze az, hogy Németh Sándor ezt azzal teszi, hogy visszaüzen Bona Gábornak, a Jobbik elnökének, aki elítélte a gázai öldöklés, hogy hát hogy kerül ő az iszlamistákkal egy platformra, ugye, és hogy milyen keresztény üldözés folyik Iránban, meg Irakban, meg Szíriában. Kérem szépen, hát lehet persze számos más szenvedést is megemlíteni, és a keresztény üldözések vonatkozásában bizony jó lenne valóban, hogyha a történelmi keresztény egyházak jobban, erőteljesebben hallatnák a hangjukat, és a híd gyülekedete is, de a híd gyülekedete is csak akkor hivatkozza ezt föl, amikor éppen a legszörnyűbb népirtással szemben kellene állást foglalnia. A palesztinok esetében pedig, na most hát nem csak iszlamistákról van szó, nem csak muszlim hívőkről, hanem keresztényekről is. Nagyon sok keresztényről. De amikor Izrael Dél-Libanont rombolta szinte porig, ott is maronita keresztény gyerekek tucatjai lettek, váltak áldozatául ennek az agressziónak. És ott is egyetlen egy gyülekedet volt, a én gyülekedetem, aki szolidaritási napot tartott, a palesztinok esetében is. És tudom jól, hogy más gyülekedet is megtartotta volna, de még kevésbé teheti meg, mint mondjuk mi, ugye, akik már túl vagyunk a Rubikonon, tehát tőlünk már úgy van, más nem is várnak. Ez még tőlünk úgy, ahogy még el is fogadják hallgatólagosan, hogy jó, hát ha tényleg rettenetről van szó, akkor láthatja, éppen megengedik azt, hogy lássam úgy az embertelenséget, ahogyan az van. Ugye? De mondjuk ki, hogy ez nem az én felelősségem lenne, felelősségi köröm elsően, és nem az én feladatom. Mindannyiunk feladata, de itt az egyháznak kellene megszólalnia. És érdemes lenne e tekintetben is mindig újra és újra vizsgált tárgyává tenni, hogy a református egyház külügyi szinten milyen nyilatkozatokat fogalmaz meg és ad ki. Mert hogyha nekik pontos a föld végső határán levő éhezőknek ad ügye, nagyon helyes és fontos. De ami közelebbi történés, akkor az is fontos kellene, hogy legyen. De akár mondjuk ki, hogy itt vannak a kelet-ukrajnai történések is. Ezügyben is nyilván egy konfliktus, egy háborús konfliktus kapcsán nem az egyház feladata az, hogy döntő bíró legyen. De azért, amikor nemzeti önrendelkedésről van szó, akkor egy magyar egyház az a nemzeti önrendelkedés pártján kell, hogy álljon. És nem tehet ugyanúgy különbséget önrendelkedés és önrendelkedés között, ahogyan azt a világi hatalmasságok teszik. Az egyik esetben meg van engedve az önrendelkedés, sőt, mint több NATO támogatás és adunk hozzáállás Koszovó, ugye? A másik esetben pedig még békés eszközökkel sem lehet az önrendelkedést érvényesíteni, mint például a Krím esetében. Ugye nem azt jelenti, hogy én orosz párti lennék, de az is elképesztő egyébként, hogy Németh Zsolt külügyi államtitkár volt, most a külügyi bizottság elnöke, kapásból, zsigerből, csípőből először úgy nyilatkozott a kárpátaljai sorozások kapcsán, hogy hát nincs is ilyen sorozás, ez egész csak rémhír keltés. És aztán végül a KNKS-nek az elnöke, ugye kárpátaljai részről csak megszólalt, és azóta azért már téma legalább a sajtóban, hogy igen, van ilyen probléma. És azért említem a Németh Zsoltot is, mert ugye tudjuk, hogy az ő édesapja is református lelkész volt. Hát én úgy vélem, hogy amit Németh Géza is képviselt, lehetett vele vitatkozni, ugye, meg pro és kontra megítélni az ő munkálkodását, de egy biztos, hogy ő nem erre tanította a fiát, hogy akkor, amikor van egy súlyos krízishelyzet, akkor azzal ne nézzen szembe, azért, mert esetleg a világi pozíció szempontjából ez így kényelmes. Tehát itt az egyes szerepvállalókon múlik valóban. Érdemes lenne e tekintetben minél több református hívőnek megkeresni a Balogh Zoltán például, hogy ő hogy látja mindezt, a hídgyülekedete szerepét, hogy nem kellene felülvizsgálni eddigi szemet hunyó álláspontját. Olyan kényszerhelyzetet teremteni, hogy amikor őt meghívják bárhova, anélkül, hogy bárki botránt okozna, a testvéri keresztény atyafi egyenesség alapján megkérdezni tőle, hogy hát hogy látja ezt a helyzetet, és hogy ez rendjén van-e így.
Rászabadították egy iskolákra a hídgyülekezetét, hát a kötelező hittant a hitessel együtt kell értettem. Aki azt mondja, hogy ha nem találjátok meg a református katolikusban már a megfelelőt, akkor mi felekezeten fölül lévő hittantok. Tehát hazudnak össze-vissza, és személyiség.
Abban neked igazad van, hogy a politikai erőviszonyokat nézve, tehát reálisan a közeljövőben úgy néz ki, hogy nem várható az, hogy más politikai erő kormányzati pozícióba kerüljön, és ezáltal változzon a helyzet. De hogyha ez így van, akkor annál inkább szükséges az alulról jövő kezdeményezés, és ne érezzék olyan kényelmes, komfortos, bebetonozott helyzetben magukat azok, akik ránk hivatkoznak, reformátusokra hivatkoznak, és a református érdek pedig nem érvényesül.
Talán még kevésbé közpolitikai és közhatalmi közügyi szempontból is, de marad a hídgyülekezeténél. Miért van az, hogy a hívek, számos híve van, és nagyon sokan naívak. Tehát van baráti körben is akár olyan, aki ideál és meg igazán érzékeli. És hiszen az informált
Hát minden szekta vonatkozásában egyben egy kemény dió, mondjuk ki, mert ott beszűkült szemlélettel és beszűkült tudatállapottal van dolgunk. És ahogyan ők például az istentiszteleteket tartják, ott annyira az emócióra, az érzelmekre hatnak először, hogy ezáltal keltik föl azt a transz állapotot, amit már bocsánat a vedető prófétájuk, igehirdetőjük nem igazán tud felkelteni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy tulajdonképpen magát karizmatikusnak mondó, valló, új protestánsnak valló gyülekedetnek a vezető lelkipásztor és igehirdetője olyan sodró erejű igehirdetéseket tartana. Ezért is van szükség arra a felvezetésre, zenei felvezetésre hosszan, ami egy más tudatállapotba, beszűkült tudatállapotba viszi a híveket. De a beszűkült tudatállapot az ugye teológiailag is mélyen meg van alapozva, és itt az a gond, hogy miközben beszélünk a hites szionista szektáról, aközben a szektásodás az érvényesül a mi egyházunkon belül is, a történelmi egyházakon belül is. A történelmi egyházak évszázadokon keresztül, amellett, hogy hát egymással is mondták, hogy ez is szekta, ugye Róma a legnagyobb szekta, Luthertől, tehát valóban voltak különféle minősítések, de ha a klasszikus szekta-szerű beszűkült tudatállapotot nézem, és szemléletet, egyoldalú szemléletet, akkor ugyan szektásodás időnként felfelütötte a fejét a történelmek mondott egyházakban, de az egyház a több évszázados tradíciójával és alapvető igei látásával ezt ki tudta izzadni magából, tehát ki tudta szorítani, háttérbe tudta szorítani, nem tudta rajta elhatalmasodni. Most én azt látom, hogy ez már nem működik úgy. És azért volt lehetséges az, hogy a hites szekta elismerésébe közleműködjön egy református lelkész közszereplőként. Mert igenis közleműködött benne. És mert az ő jó vágyása is kellett, az is föl is szólalt a tekintetben, hogy akkor egy új javaslat kell, és nem KDNP-s javaslat. Nem a KDNP-s javaslat. Én úgy látom mindezt, hogy például az Izraelhez fűződő viszonyukban is. Az is egy kifejezetten kegyességi rövidzálat. Tehát ugyanígy megvan, ami egyházunkon belül is, amiről az előadásban beszéltem. És nyilván ezt nem tudja az ember egy beszélgetésben feltétlenül helyre tenni egy ilyen embernél. Hogy mit jelent a kiválasztás maga. És mindaddig, amíg a mi egyházunk is hajlandó eltűrni azt a tévtanítást, mint hogyha a zsidóságnak külön útja lenne az üdvösség fele, és nem Krisztuson keresztül van neki is útja az üdvösség fele, mindaddig, amíg az egyház ezt hallgatólagosan megtűri, addig ne csodálkozzunk azon, hogy a hit gyülekedetének ez a fajta kegyességi rövidzárlata ezt ilyen vonzerével bírhat. Tehát én azt mondom, hogy például ezen a téren különösképpen fontos lenne tisztázni a tisztázandókat, és korábban is régen is voltak hitviták, ugye, csak hát ez a legjobb hozzáállás, ugye, idélbe téve mostanság, hogy hát ha valaki más mond, ugye, és a mi érdekeinket sérti, na, arról inkább nem beszélünk. Elhallgatjuk, vagy leszóljuk, vagy más ügy miatt próbálunk beleakasztani és kikezdeni, de ki nem állnánk vele vitára. És az a világi politikai életben is mondjuk ki, ez van. Ugye forradalmi lendületen lehet azt mondani, hogy én nem vitatkozok senkivel. Hát ez nem viszi előbbre a dolgokat, a világi életben sem, az egyház életben pedig különösen nem, de hitvitára szükség lenne, csak kérdés, hogy ki állna ki ezek közül. Balogh Zoltán kiállna-e akár velem? Egy olyan eszmecserére nyilvánosra, természetesen, amiben megvitatnád mindent. Vagy nem velem, mással, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint mondjuk én, és hasonlóan van fenntartása a hit gyülekedete vonatkozásában, Balogh Zoltán szerepe megítélésében, mint ahogyan nekem, vagy nekünk. És a hídgyülekezetek aztán még annyit, hogy ad meg kifejezetten ördögi, tehát olyan parapszichológikus eszközökkel, imakommandószerűen nem áldást kívánnak, hanem átkot kívánnak arra a személyre, vagy arra a közösségre, aki szerintük nem Isten ügyét képviseli. Hát ha van valami, ami abszolút evangélium ellenes, az ez. Az ez. És erről felvételek jelentek meg. Nem tudják cápolni, csak megpróbálják töröltetni, mert azért nem céljuk reklámja, de azért azt sem mondják, hogy nem vállalják föl, hogy ez náluk történt, hanem megpróbálják meg nem történtíteni. Tehát valami a belső magnak szól, valami pedig kifele. Hát az igazi, kegyességi, itt való élet, az nem kettős módon jelenik meg, hanem amit belül érez, ugye, azt ki is fejezi. Ki kell, hogy fejezze, mert önnek akkor vég alá rejteni a világosságot. De az, hogy sötétséget képvisel és világosságnak hazudja, hát van ilyen, amikor a pap bort iszik, de vizet prédikál, tehát az meg megint nem biztosú.
Mondd már el, ha nincs kérdés, hogy lehet, hogy az úgynevezett három ügy, ami a református.hu-nál megjelenik, hogy három eljárás van folyamatban Hegedűs ellen, a Hegedűs ügy. Csak röviden, hogy mi az a három eljárás, legalább, hogy örömhír van.
Reméltem, hogy ez kérdés később vetődik föl, de nőjön föl.
Nem csak azért, hogy lássák,
igaza van, megmondom miért, mert nagyon nehéz röviden ezt összefoglalni, de valóban elképesztő, hogy Cseptegi Botond, aki egyszerre panaszos is, tehát följelentő, egyszerre hírszerkesztő is, az ellenem folyó aláírásgyűjtéseknek terepet enged, sőt ő maga szervezi, és amikor úgy áll az ügy, nyomásgyakorlásként napirenden tartatja, amikor úgy áll az ügy, akkor meg lejjebb, háttérbb teteti a cikket, de én most is azon, hogy három eljárás van ellen folyamatban. Hát jelentem, hogy egy idő szerint kettő, mert egyet jogerősen megnyertem, ha lehet ilyet mondani az egyházon belül. Való igaz, hogy tavaly, amikor a Zsidó Világkongresszus Budapesten ülésedett, akkor mint egy történelmi szembesítő gyanánt egy antibolsevista, anticionista népgyűlést hirdettem a hazatérés temploma elé. Az esperes gondnoki értekezlet kiadott egy nyilatkozatot sietve, amiben közölték, hogy ez a tevékenységem a csengeri és füzes gyarmati sírongáló zűzavar keltésével egyenértékű. Hát ekkor gondoltam arra, hogy ezt azért mégse, tehát hogyha tényleg úgy tűnik föl az egyházi vezetés előtt, hogy én sírongáló vagyok, akkor ezt azért nem vállalnám be, még látszat szerint se. Úgyhogy elálltam ennek a megszervezésétől. Volt azért antibolsevista, anticionista, nem népgyűlés, hanem kegyeleti megemlékedés. Nem én szerveztem, hanem a feleségem. Ugye a másra mondják, hogy kinek a papné, de a papné felett nem volt jurisdikciója ilyen értelemben az egyházi felső hatóságnak, és nem a templom előtt, hanem a birtalok terén került megtartásra. Ott is folyamatosan betiltás, engedélyezés, stb. De mégis megtartásra került. Viszont én nem tartottam, nem szerveztem semmit, ott a birtalok terén nem szólaltam fel éppen ezért, és hát így meg nehéz volt az ítélkedésed ügybe, mert hát volt is valami, meg nem is. Ugye? És ahogy a illetékes Budapest északi egyházmegyétől került az ügy Baranyába, Baranyából majd pedig Budapest délre, de érdekes módon ez egybeesett a Horthy szobor avatásos istentiszteletünk kapcsán tett feljelentéssel, panasszal, illetve egy vizsgálattal. Tehát ez is azért része volt a nyomásgyakorlásnak, azért mondjuk ki velem kapcsolatban. De végül ez az ügy nyugvó pontra került azzal, hogy a Budapest déli egyházmegye bírósága úgy döntött, és az elnökség is ezt jóváhagyta, hogy felment a fegyelmi vétség elkövetésének a vádja alól, mert tehát szándékot nem lehet büntetni még az egyházon belül sem fegyelmi eljárás keretében, és azért az a bírósági ítélet indoklásában azért is előremutató, legalábbis számomra mindenképpen, mert kimondták, hogy azért nem feltétlenül minden egyes megnyilvánulását kell egy lelkipásztornak fegyelmi eljárás tárgyává tenni. Tehát az egyházi bíráskodásról szóló törvény számos lehetőséget ad arra, például az elnökség berendelheti a lelkipásztort, konzultál vele, ha kell szóban megpedi, vagy írásban ő is megpedheti a lelkipásztort, ha valamilyen nem ért egyet, de nem kell feltétlenül vizsgálati szakaszba tenni, és kiadni ráadásul egy olyan jogtanácsosnak, aki álmokfutásával hát már nem először botránkoztatja meg, nem csak az én híveimet, hanem olyan világi embereket, akik tényleg nem egyháziasak sajnos, de ugyanakkor döbbenten szemlélik az, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy magát egyházinak mondó ember világi fórumokon, és alapvetően nem éppen az egyház érdekeit hangoztató fórumokon állít valótlanságokat és kígyót békát, mond egy lelkipásztorra és egy gyülekezetre. Horváth György jogtanácsos azt állította én gyülekezetemről, Bolgár Györggyel készült interjújában, hogy az én gyülekezetem megkereszteletlen béközép. Az én megkereszteletlen béközepem. Hát erre is vonatkozik az, ugye, hogyha már világi lelkészi paritásról szó van, akkor kapásból fegyelmi eljárás kellene indítani egy olyan jogtanácsos ellen, amelyik egy gyülekezetet ennek nyilvánít. Most tőlem teljesen függetlenül. Hát hogy veszi magának a bátorságot, hogy megkereszteletlen béközépnek nyilvánítson egy gyülekezetet itt sormáson. A lényeg, hogy hát van egy másik ügy is a Horthy szoborravatásos ügyön túl. Ott a feljelentő, a panaszos már maga Csepregi Botond volt kizárólag, mert a Horthy megemlékedés és ünnepi istentisztelet tekintetében ő csak csatlakozhatott Szabó püspök hivatalból indított eljáráshoz, ami teljesen jogi képtelenség. Na, a hivatalból indul az eljárás, nem panaszra, nem részleteden, akkor ahhoz már egy magánszemély nem csatlakozhat. Ő maga adott be persze panasz, de a gyülekedet ellen, amit viszont ő nem tehet meg, csak egyházi felső hatóság, tehát mondjuk esperes, megyei elnökség, kerületi elnökség, zsinati elnökség tehet panaszt a gyülekedet az egyházközség ellen. Nem ellenem tette, de engedték, hogy csatlakozzon az ellenem szóló panaszhoz. A lényeg, hogy a harmadik ügynél, ami még folyamatban van, Seplegi Botond azért jelentett föl, mert a környei jobbikos lakossági fórumon a feleségem vendége voltam, nem ezért jelentett föl, a feleségem vendége voltam, tehát annyira nem voltam meghívva, hogy szegény nejem mondta, hogy nem mennék-e el vele, már annyira unja ezeket a fórumokat, minden, és akkor mondta, hogy papika így, papika úgy, utána beülünk egy vendégbe, na hát elmentem erre a környei lakossági fórumra, de hát a tiszteletből ismertek engem, engem is kiültettek. Én egy szót nem szóltam, de utána voltak a kérdések. És akkor valaki nekem címzett kérdés, hát persze, micsodát, kisebbségi kérdés, bevándorlás. Hát én kifejtettem a álláspontomat, szabad lelkiismeretem szerint. És abban valóban elhangzott egy olyan kitétel, amiben a cigánság szorult helyzetében történő hatalmi hátsó szándékkal történő felhasználásáról szólt. De hát éppen arról beszéltem, ugye, hogy a szorult helyzetet milyen aljas módon használ ki, és a szövegkörnyezetet ott nem idézték be. Ugye mindig nálam probléma, hogy én a szövegkörnyezetéből kit, hogyan ragadok ki, de nem említettem az előadásban. Ott ő kiragadhatott Csepregi Botond bármit az egészből, hát a bíróság is megállapította végül, pontosabban a bíróság elnöksége ez idő szerint, hogy hát teljességgel kiragadott, és éppen a jogtanácsos is azt írta, hogy a Budapest délre került ez az ügy is, és érdekes volna, hogy Budapest északot meg se járta, nem tudom miért, vagy nincs információm róla, hogy megjárta volna, már nem akarta kitérkezni újfent felettem. Teli volt nekik a Horthy ügy, és a lényeg, hogy a jogtanácsos is leírta azt, hogy én éppen a kiszolgáltatott helyzetre hívtam fel a figyelmet, és semmiféle érték ítéletet nem fogalmazta meg a cigánság vonatkozásában. A Csepregi Botond azt is átadta a zsidóság vonatkozásában, és a muszlim hitűek vonatkozásában is elítélőleg szóltam. Pedig épp ellenkezőleg, tehát utólag meghallgatva azt a felvételt, amit aztán nekem elküldtek, igencsak körültekintően nyilatkoztam, hál' Istennek. Ennek köszönhetően végül nem eszen a panaszt utasították el, hanem van az egyházi törvényben ilyen lehetőség is, ajánlom a saját esperesem és megyei gondokon figyelmében, hogy meg lehet tagadni az eljárás megindítását, hogyha a teljességgel alaptalannak bizonyul. Hát most ez történt, ez ellen Csepregi Botond fellebbezhetett. Ha fellebbezett, akkor össze fogják hívni ugyanennek a megyének a bírói testületét, és hát nem hinném, hogy más döntés születne, mint amit az elnökség a jogtanácsos javaslatára jóváhagyott. Ami pedig a Horthy ügyet illeti, illetve nem Horthy ügy ez, hanem a mi templom szenteléses ünnepi istentiszteletünknek a hites szionista szekta által történő megzavarásának az ügye, de ugye hát én vagyok a vádlott e tekintetben, a panaszlott. Ott ugye első fokon a Budapest Északi Egyházmegyében született egy ítélet, amelyben írásbeli megrovásban részesítettek. Ez egy enyhe ítélet valóban a fegyelmi eljárási rendben. A legsúlyosabb viszont az indoklás, amivel alátámasztják ezt az írásbeli megrovást. Ugyanis kifejtik, hogy hát ők nagykegyesen engem azért ítéltek ilyen enyhén el, mert a egyházi bíráskodásnak a célja ugyan a fegyelmezés, de nem azzal, hogy a szolgatásat ellehetetlenítse, hanem hogy jobb belátásra bírja. És úgy vélik, hogy elégséges ez az írásbeli megrovás, az én esetemben, hogy engem jobb belátásra bírjanak. Húha! Nagyszerű, igen ám, de amit leírnak az igehirdetésem kapcsán, én szépen mindaz, amit én képviselek, amit itt nektek is elmondtam, annak a totális cáfolata. Tehát gyakorlatilag, ha én belenyugodtam volna ebbe az ítéletbe, akkor tartanom kellett volna magamat ahhoz, hogy amit én hirdetek és képviselek, és ami skandalum többeknek a szemében, azt a továbbiakban nem merjem mondani. Hát azért én nem olyan fából vagyok faragva, az Úristen nem így teremtett engem, hogy én ezt csak úgy lenyeljem, és természetesen fellebbeztem. Fellebbezett persze Horváth György is, megint palásvesztés, hivatalvesztés, anatéma, kiátkodás, minden érdekében, és annyit sikerült elérni, hogy a Dunamelléki Egyházkerület elfogultan tekintse magát, most nem részletezem, hogy nem azért, amiért kellett volna, mindegy, Tiszán innen egyházkerülethez került az ügy, és ott is született egy döntés. Na most ezt a média úgy tálalta, határon kívül helyezték az engem elítélő elsőfokú határozatot, hogy ismét egyházi bírái elé áll ifjú hegedűs. De már nem írják le, hogy azért lesz új eljárás, mert a bíróság kijelentette, és indoklással is egyértelműsítette, hogy elfogult volt az elsőfokú bíróság. A jogtanácsos olyan fokig volt elfogult, személyeskedő, hogy az egész eljárás a vizsgálati szakasztól kell újra kezdeni. Tehát súlyos szakmai szempontból súlyos bukás ez Horváth György számára. És azt sem mondják el, hogy kimondták a bíróságról, hogy csak a rám nézve terhelőnek tartott vonatkozásokat vette figyelembe, ami engem felmenthetett volna, azt nem. Hoppá. Azért mondjuk ez egy alapvető dolog, én úgy vélem, a bíráskodásnál, hát még az egyházi bíráskodásnál, hogy pártatlanok legyünk. És hát most majd a zsinati bíróság elnöksége lesz kénytelen kijelölni egy újabb elsőfokú bíróságot, de azt is kimondta a Tiszáni Egyházkerület bírósága, mint másodfokon eljáró bíróság, hogy az nem lehet a Budapest részak, sőt a Dunamelléki Egyházkerület egyetlen egy megyei bírósága sem. Hát így állnak most a ügyeim, mert mondtam, hogy nem lesz ez rövid, meglátjuk. Aztán biztos, hogy lesz majd újabb ügy, gondolom én előbb-utóbb, amivel meg kell próbálni alátámasztani. Emelsz, hogyha nem sikerül kihozni belőle, amit szándékoznak egyesek. Hadd mondjam, a Horthy szoborváltásos ügynél döntő fordulópont volt, az, amikor a Dunamelléki Egyházkerület Rádai kollégiumának székház épületében, melyben úrvacsorás istentiszteleteket is tartanak rendszeresen, a kereszténydemokrata néppárt bérleti szerződés keretében országos választmányi gyűlést tartott, ahol Orbán Viktor és Semmény Zsolt pártelnökök erősítették meg választási szövetségüket, együttműködésüket, és Szabó Püspök úr mindezt megerősítette, mint egy beszentelte. És innentől kezdve az a vád, hogy én egy vasárnapi istentisztelet alkalmával a saját templomomat párt célra hasznosítottam volna, ez úgy, ahogy megdőlt. Mert nyilvánvaló, hogy a mi templomunkban azt hazudt egyébként Horváth György, tanúra hivatkozva, de hát nem volt nevesítve, hogy a Jobbik logója is ki volt téve a templomba, soha ilyen nem történt nálunk. Mondani csak eleve kényszeresen ügyelek és ügyelünk. A Rádai kollégiumnak a tisztelmében a szószéki pulpitus viszont a KDNP zászlója és logója ékesítette, és mondhatom, hogy ékesítette, mert nagyon szép, mert piros-fehér-zöld, keresztel, korpusz nélküli, tehát még azt sem mondhatom kávistaként, hogy nem lehetne ott, cum deo pro patria felirata, semmi gondom nincs vele, csak akkor nem mondja a bagolya a verédnek, hogy nagyfejű, ugye már. De ez ügyben nem született eljárás egyébként, mert ködölte a bíróság, hogy nem az ő tiszte, hogy vizsgálja, hogy a panaszkot által említett ügyekben miért nem indult eljárás. Pedig, ha az érvelését nézzük, hogy mi a célja az egyházi fegyelmezésnek, akkor neki, a bíróságnak lelkiismereti kötelezettsége is, nem csak törvényi kötelezettsége, hogyha bármi törvénysértést észlel, akkor arról az illetékes felettes egyházi hatóságot, szervet vagy bíróságot tájékoztatja, és akkor majd eldöntik, hogy lesz-e abból eljárás. Nem úgy, hogy nem ez került elénk, én egyébként nem tettem panasz, hanem panaszos észrevételt tettem, jelzem, hogy ezzel egy új eljárásjogi beadványi formát szültem meg, hogy döntse el az egyházi felső hatóság, hogy panaszként értelmezi-e észrevételemet a Rádai kollégiumbeli pártrendezvényről, vagy pedig egyszerűen észrevételként, hogy hát kedves testvéreim, azért egyenlő mércével mérjünk, és ugye kiki a saját szemében a szálkát legalább találja meg, de ha gerenda van, akkor meg sürgősen lépjen. És ne más is szemével a szálkát keresgélje.
Köszönjük szépen, eltölt, B-tölt az idő. Szeretnék megköszönni a előadásodat. Az a szokásunk, hogy minden köztünk való szolgálónak szeretnék adni egy igét, amit arra kérjük, hogy olvassa föl.
Igen, hát ha már egyházi eljárásról van szó, tessed álló igét kaptam. Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz rá, mert ez a te életed. Példabeszédek könyve. 4.13.
Minden gondotokat őre elvessétek, mert négy gondja van rejátó. 1 Péter 5.7.
A mi gyülekezetünknek van egy zenekara, és ennek a zenekarnak a első lemezet szeretném
De most én arra gondoltam, hogy
de ezt, is adhatnánk, mert
de nem mi azt most ezt, amit el tudtam hozni, mert vonattal érkeztem, és én nem tudtam többet hozni, de mi ezt missziói célból, az egyház községünk is közbeműködött a kiadásba, úgyhogy ezt mindenképpen egy missziós céllal hagyjuk itt a kis csapatnak, de természetesen, ha valaki igényelne még, akkor annak is missziós céllal eljuttatunk ilyen példát, aki részt vett a táborban. Jó? Tamás, tehát a cél az, hogy minél többen megismerjék, úgyhogy ennyi terhet még tudunk vállalni.
A ti írat terjesztésetekben is lehetne a Polak a könyveiből szívesen elviszünk.
Azt majd egyeztek.
Jó, majd egyetet.
Megbeszéljük majd. Amit szeretnék kérdezni tőletek, hogy maradtok-e ebédel? Hát egy óra van, és nekünk át kell, hogy menjünk. Tehát a könyvételt inkább utána kellene megejteni.
Megmondom, mi inkább nem maradnál, megmondom, mert drága anyám főz Balatonaligán, és utána meg én már nem leszek itt a Balatonon, így is rövid időre jöttem, és a drága mamát nem sérteném meg, ha benneteket nem sértelek meg ezzel, tehát jó étvágyat kívánok, de értem, tehát...
Tudjuk dedikálni, ha gondoljátok, akkor gyorsan. Vagy nem muszáj.
De mindenki muszáj. Ez a kérdés, hogy akkor hány darabot veszünk meg? Tegye fel az a kezét, aki venne belőle. Mert akkor gyorsan, hogy aláír, akkor összefogjuk a pénzt, és a többiek induljanak el.
De most mondtuk, hogy missziós célra,
úgyhogy ez nem kell. Tehát ez lehet mind, de ennek azt is lehet, hogy szerét fogjuk mi ejteni, és akkor az ebéd se csúszik. Nem a mi szerzeményünkről van szó eleve, tehát mi csak lektoráltuk kényszerűleg édesapám halálát követően, de sort fogunk mi erre keríteni, fogunk mi még találkozni szerintem. És ha valaki igényli mindezt, hát megtalálhatóak vagyunk a szabadságtéren, hogyha minél hamarabb szeretné, de amikor megyünk esetleg egy alkalommal, amikor a kórusotok énekel, és viszünk könyvet még édesapám többi könyveiből, akkor tudjuk dedikálni
annak
a könyvet.
Annak a párnak, aki tényleg szeretne, most így dedikáljuk, mert ez ilyen könyvevész.
Igen,
ez
gyorsan írjátok, de nincs szíves, akkor ez hány fő?